Hatholdas rózsakert. Vidéki komédia. Nem kell hinni, hogy a regényíró csak annyit tud alakjairól, mint amennyit a könyvében elbeszél. A természettudós egyetlen megmaradt csontból kiszámít és lerajzol egy egész ősállatot. Az emberi lénynek is minden apró mondásában vagy cselekedetében benne rejlik az egész élete. Aki egy gesztust valaha fölidéz, egy sorsot idézett fel. Azért bocsátom ezeket előre bizonyos ünnepiességgel, mert Gruber Franciról akarok beszélni, akiről pár szót már szóltam egy regény közepén, s a sorsa egyre folytogat azóta. Hogyan lett ő olyan, amilyen lett? Francinak elég kicsiny és furcsa szerepet szánt az élet és a köztudat Sót városában. Ő volt az öröki fiú, a kivénhet Celadon, nevetséges és szomorú figura, ám bár tekintélyes úr különben, törvényszéki bíró, kollégája annak a nagyszerű és végletekig korrekt Miskának, akiről nagyon hosszan meséltem ugyanabban a regényben, esetleg valaki emlékszik rá. Franci, ő öröki fiú, mondták róla színlett irítséggel, és ez talán még a minősítésébe is belekerült. A bíró úr a habos kávé mellett, aki udvarol a fruskáknak, részt vesz a Haragszom rád nevű játékban, mint a 20 éves joggyakornokok, csókolózik a zálog kiváltásnál szemérmesen. Akkor pedig nem volt még divat a hosszú fiatalság, s ezekben a városokban, Sóton, Gádoroson nem is volt nagyon könnyű fiatalnak lenni. Legtöbb ember sietett menekülni ebből az állapotból, megnősült, pocakot eresztett, szivarhoz szokott. Más szóval nyugalomba ment, kivonta magát a forgalomból. Micsoda föllélegzés, mint aki kikerül a detektívlesből, mint aki elhagyja a tűzövet. Megszűnt a keresztűz, a felelősség, az ostrom. A színész lelépett a színpadról. Nem kellett többé kiszámítani a mozdulatait, ügyelni minden pillantására. Némelyek csupa fáradtságból adták meg magukat, vagy úgy ugrottak a házasságba, mint aki a haláltól való félelmében öngyilkos lesz, s mire kilett a 4X, ők már rég elesetként hevertek saját oltású barackfák alatt, s bő áldozati italokkal, mint az ókori halottak. Aki nem nősült meg, az is kiállt a versenyből, s idomult, ami a potrohot, a szivart és a nyugalmat illeti, mint az állatok a veszélyben, közömbös a környezethez. De Francin nem fogott a mimikri. Sovány maradt, akár egy most végzett jogász, a kor nem adott neki biztonságot és méltóságot, csak sutábbá tette. Óvatosan reddesett az unalmas lángok körül vén gyáva pillangó. Figyelmes kimértségét kuncogták a csitrik, száján örök elfogult mosoly ült, hosszú ujjai közt lapossá nyomodott az ideges cigaretta. Miért nem szivarozol, Franci, mindjárt más lenne a tekintély? Nem bírta a szivart, sem a kérdéseket. Mikor házasodsz már? Ezen még el is pirult. Hebegett, ami a legrosszabb politika. Könnyű volt ugratni, például, ha látták olykor valamely ablak alatt. Gyanús, Franci, gyanús! Ilyenkor elkerülte az ablakot. Képes volt heteken át kerülővel járni. Az utcán szcillák és muskátlik lestek. Ki tesz igazságot, udvariasság és elővigyázat közt? Franci nagyon megégethette magát. Ez volt a közvélemény. Miska erről legtöbbet tudhatott, lévén ő épp Gádorosról való, ahol Franci volt valaha aljegyző. Az a hír járta, hogy Francinak hirtelen kellett áthelyezést kérni Gádorosról, nőügy miatt. De ez régen volt, már senki sem tudott bizonyosat, s Miska csak morgott úri és liberális bajuszába. Egymás magánéletét ne firtassuk. Persze a pletykára nehéz szájkosarat tenni, 1000 szája van. Miska eltemethette a valóságot a tapintat sűrű lepleibe, viszont a legenda élt. Hagyományosan, szinte hivatalosan. És ez fontosabb, mint a valóság. Kitörődik a valósággal. Legfeljebb a regényíró. Mondhatni, az álmodozó költő. A legenda nem céltalan álmodozás. Elevenbe vág, igényeket elégít ki. A sóti igény főleg a franci fejére követelt csörgősikkát. Azon kívül valami Ilka néni szerepe izgatta nagyon a sótiakat, ő is eredetileg sóti lány volt, akire sokan emlékeztek. De az emlékben már istenséggé nőtt, öreg szerelmi istenséggé, ki fitos pók képében ül háza közepén vidám hálókat fonva a fiatalságnak. Annyi igaz, hogy fitos volt, és a háza, mióta férje nyugalomba vonulása után gádoroson letelepettek, csak úgy bugyborékolt a vigaságtól. Vendég mindig volt itt, nagy női társaság, cigány és tánc nélkül állandó jókedv, kivált a nyári esték, gyönyörűek. Az idősebb asszonyok a verandán ramslisztak, a fiatalok a rózsalugasban nevetgéltek a holdvilágos kertben. Óriási rózsakert volt, mert az Ilka néni férje, miután mint huszárkapitány makacs ízületi bántalomtól megrokkanva penzionáltatta magát, azt vette a fejébe, hogy rózsát fog termelni, és eladja a szerb üzéreknek, akik rózsavizet csinálnak belőle. Több holdon át rózsa és rózsa. Képzelni lehet az illatot, amint itt elöntötte a levegőt virágzás idején. Nem csoda, ha a szerelmesek megmámorosodtak ebben a kertben, elvesztették félénkségüket, legyőzték meggondolásaikat, s nem egy boldog vagy keserű házasság igazi bölcsője és sugallója. Ez a kerítő rózsakert volt. Ilka néni összejátszott a kertjével. Ez volt a bűne, s hogy szerette a fiatalokat. Ő maga korán őszült, puha bodros haja tiszta fehér volt már, de arca sima maradt, s különösképp az orra fiatal. E pöttöm orralól bugyborgott legzengőbben a kacagás, ettől áradt és dagadt a rózsakert. Ez kihallatszott, ha még annyi fiatalság is volt együtt, sőt, ez segítette túl a fiatalokat minden zavaron és némaságon. Ahol az Ilka néni jelen volt, nem igen röpködtek át angyalok a szobán, inkább ördögök. Bárcsak olyan illedelmes, társaságbeli és vidéki ördögök. Az ügyetlenek voltak a kedvencei. A szégyellőst, tapasztalatlant szárnya alá fogta. Büszke volt, ha a lányok aztán férjhez mentek, s a félszeg fiúból tökéletes gavallér vált. Olykor pártolta is kis decéljaikat. A nevelő mindig egy kicsit intrikus, mint a gondviselés. De nem áll, hogy elvszerűen házasított volna, a férfi nemen levőket inkább óvta a csapdáktól. Tanácsadó volt és jó barát. Fiúké épp úgy, mint lányoké. A roskadozó nagyházból egy szép szobát rendesen bérbe adott. Ez volt a legúribb garzonszállás a városban. A gádorosra vetődött fiatal, nőtlen tisztviselők között előkelőség számba ment az Ilka néninél lakni. Nem is annyira pénzért adta ki a szobát, mint hogy a legjelentősebb fiatal embereket udvarához láncolja. Így került hozzá Gruber Franci is, szinte az egyetemről. Diplomás tekintélye, joggyakornoki állása predesztinálta erre. Gyönyörű szobám van, írta haza anyjának Pozsonyba. Valódi táncterem, és igazán olcsó, 10 forint a kiszolgálása reggelivel együtt, s minden fejedelmi. Szó szerint így is volt. A szoba a nagy tornác meszelt oszlopaira nyílt a rózsakert panorámájában. Júniusra járván a reggeli mellé minden nap egy friss kötésű rózsacsokor is belebbent a mély fülkés fényes kilincsű ablakon. Ezt a rózsacsokrot saját kezüleg kötötte a vendég kisasszony, kiritkán hiányzott, mert Ilka néni kiterjedt rokonságából állandóan vendégelt egy-két szórakozni vágyó leánykát. Ezeknek még gádoros is világváros volt, sőt, bűnös világváros, s Ilka nénihez szívdobogva jöttek, mint csábok és izgalmak gócába. Magától értetődött, hogy a fiatalember lakó este felé bekopogjon a veranda üvegbejáratán, amely mögött megterített ozsonna asztal pompázott. Az ozsonna nem járta a lakással, mint a reggeli. Az szerződésen kívül statuáltatott, mint valami szolgalom, a vendégjognál fogva. A veranda mosolygott még esős időben is. Franc ilyenkorra rendesen már tűrhetetlenül unta magát a szobájában. Lassan beretválkozott, és sűrűn nézegette az óráját, nehogy túl hamar állítson be. Mielőtt belépett volna, belesett az üvegen. mindig lámpaláza volt, hogy ügyetlen lesz az idegennel szemben, vagy nem ismeri meg az ismerőst. Bár ritkán akadt egészen idegen, legfeljebb a faluról érkeztek vendégek. A gádorosiakat már mind ismerte. A családoknál levizitelt nőtagjaikkal most itt találkozott újra. A fiatal emberek naponta változtak, csak ő volt az állandó. A lányok is változtak. De volt egy köztük, Irén nevezetű, egy beteg nyugdíjas özvegy gyermeke, épp úgy mindennapos, mint ő. Irén a szomszédban lakott, és Ilka nénit kismamámnak szólította. A háziakat Ilka néni szinte egyedül képviselte. A kapitány úr kikocsizott a pincéhez, vagy ha otthon is volt, flegmatikusan pipált a sarokban. Egyetlen reménységük a súlyosan idegbajos Pityu Pesten tartózkodott egy intézetben. Egy kis parázs zsamslit! Ez volt a jelszó az asszonyok között. Csöndesebb napokon a ramsli esélyei adták a szenzációt. A ramsli nem olyan, mint a bridge, itt minden csak a szerencsétől függött, s bőtér nyílott az asszonyi irítség titkos kéjű izgalomtornájának. Izgalom volt elég, gusztálás, hazátság, csalásvád és vita, sőt, sikongások, könnyek, harag, kiállás, elkeseredés. Ilka néni tapintata művészkedett a kiengesztelésben. Pista bácsi némán megvetette ezt a játékot. Francid azonban gyakran bevonták, ha nem volt elég partner, s rendesen Irén kibicelt neki. Franci udvarias volt és elfogult, sohasem figyelt egész lélekkel a játékra ennyi asszony között. Ellenfélnek igen előnyös volt, de partnerei átkozták, mint paccert. Maga majom ilyen blattya van, és nem veszi föl. Ülj mögéje, Irén, vigyázz rá egy kicsit, rendelkezett a háziasszony. Barinovics né, aki szemben ül, gyilkos pillantást vetett ilyenkor Irénre. Barinovics né a bácskából származott, abból a fajtából, amely, mint mondják, vastag szivarokat szív még főzés közben a konyhán is. Senki nem volt dühösebb kártyás nála. Irént viszont félelmes ellenfélnek ismerték. Pedig ő ritkán állt be a játékba, a szenvedélyt a kibicelésben élte ki. Nincs pénzem, mondotta. Néha Ilka néni kasszájára játszott. Különös sovány lány volt, elég magas, jó alakú, de valami eszes szárasság ütközött ki a modorában, ami visszariasztotta az udvarlókat. Franci szinte furcsálta az intimitást Ilka néni és e szikárteremtést közt. Neki Irén nem volt rokon szembes. Bár lassanként valami fegyvertársi viszony fejlődött ki köztük, ami túlment a kártyaügyeken. Irén éles nyelvű tudott lenni. Legykákba avatta be Francit, amelyekről Ilka néni ki mindenkivel jóban volt, hallgatott. Magát Ilka nénit sem kimélte, mindez csak ugyan nem volt rokon szembes, de mulatságos és tanulságos. Be kell azonban vallani, hogy ami a női bájat illeti, sokkal jobban tetszettek Francinak például a csökke baloglányok kiválta fiatalabb, Gizi, akire a szeme akkor is rátévedt, mikor Irén beszédét figyelte. Ezekkel azonban nem tudott úgy társalogni, mint Irénnel. Franci szótlan volt, Irén helyette is beszélt. Irén a legokosabb lány Gádoroson, dicsérte Ilka néni. Kár, hogy olyan gonosz. Toldotta kacagva. A gádorosi lányok között nem vívott az okosság. Szellemesnek lenni nem is nagyon illett. A gádorosi lány típusa tótangyal volt, aki csak ritkán jelent meg Ilka néniéknél, mamájával illedelmi látogatáson. Akkor is feszesen ül, s nem lehetett vele másról beszélni, mint a szőlőről és a házi munkáról. Ha sétálni vitték a rózsakertbe, irigyen dicsérte a virágok szépségét, de hangjában valami megrúgás volt. Az angyalok úgy látszik nem helyeslik a rózsatenyésztést, jegyezte meg Irént, amint egyedül maradtak az intim társaságban. Pista bácsi, mint sértett kertész dünnyögött ilyenkor. A legjobb szálakat vágtam le neki. Ilka néniből pedig kitört a fiúk barátja. Az ilyenektől óvakodjon, Francikám, az ilyen házias szüzektől. Ezekből lesznek a hárpiák. Alkonyat volt, a nap mint egy túlnyílt rózsa terpetten hult le a láthatára. Páronként sétáltak az egymás szelő lugasok labirintusában. Ilka néni franciba kapaszkodott és oktatta. Ezeknek ne udvaroljon, nem ajánlom. Gizinek sem, mert nagyon beletalál szeretni. A szerelem veszedelmes a maga korában, gyermek. Egy kicsit pajtáskodni, szórakozni, az igen. Maradjon Irénnél. Ő szellemes, de nem veszedelmes. Franci tanácstalan volt az ilyen tanácsokkal szemben. Sajnálom szegény Irént, sóhajtott Ilka néni máskor. Az okosság nagy különc egy gádorosi lánynak. Irén még bajosabban kap férjet, mint angyal. Vacsora után Francinak megint át kellett menni a rózsakertre néző tornácon, hogy szobájába jusson. Vacsorázni a kaszinóba járt. Ilka néni nem adott kosztot, s különben sem tartozott a sütőfőző nagy házi asszonyok közé. Csak a tortákban volt specialista. A vacsorát nagyon egyszerűen költötték el kettesben Pista bácsival, de 9 tájt rendesen újra jöttek vendégek. Ha más nem, átjöttek a leánykák a szomszédból, Irén és a baloglányok. Ilyenkor Francira hárult a feladat, hogy haza kísérje őket. Gádoroson nem volt éjjeli élet, s 10 órára már Franci is megtért a vacsoráról. Amint a tornácra ért, egyszerre csapta meg a kert felől a ház egész kábító légköre. Rózsaillat, lányvihogás, asszonyi súgás, búgás. Jöjjön csak, Francika! Jöjjön csak! Pámpát nem hoztak ki, villany még nem volt divat gádoroson. Franci alig tudta megkülönböztetni a sötét alakokat, ahogy karéban beülték a kerti ház keskeny patkáját, egymáshoz simulva a meleg éjszaka intimségében. Szorítunk egy kis helyet magának is. Micsoda éjek voltak. A csillagok bekúzták az eget, mintha ott is egy óriás lugas volna, mely tüzes virágokkal kivirulva nyújtanak kárpótlást a földi lugasok elborulásáért. Ide lenne az illat, mint egy vetétás nélkül maradva, átvette az uralmat a fénytől. Pedig nem is lett volna szükség rá. A levegő úgyis fűszeres volt, fűszeres, forró és mégis friss, amilyen csak a kora nyár estén tud lenni. Friss és mégis folytó, fuldoklani lehetett benne, mint a gyönyörűségben. Elcsitult, ünnepélyes gyönyörűség. Mindenki önkéntelen halkan beszélt, mintha az óra nem bírná a hangos szó. Susogtak és egymáshoz hajoltak a közelben ülőkön át, a szavak összekötötték és még szorosabbra vonták őket. Különös témák merültek föl, amiket nappal senkinek sem jutott volna eszébe előhozni. A halálról beszéltek, a szerelemről, a végtelenségről, és önmagukról. Még a pletyka is borzongató mélységet kapott, szinte restelni kellett a bizalmasságot, melynek hullámai át-át csaptak köztük, de a sötétség és szoros együttlét megóvott a restelkedéstől, a padon ülők összehúzódtak, s testileg is átvették egymás borzongásait. Franci melegen érezte magához nyomódni a baloggizi szép fiatal testét, aki cica módra kélyesen s hízelkedve törleszkedett. A másik oldalon Irén sovány combja tapadt az övéhez, szinte tüzelve a ruhákon át. Franci moccanni sem mert a két tűz között, nem tudta a kezét hová tenni, csupa félénk vágy volt és szomorú illem. De hamarosan fölbátorodott. Gizi naív tapadását nem merte sose különösebben viszonozni, ezt tiszta élésnek érezte volna, s tudat alatt valóban veszélyesnek is. De a sötétben szinte mindegy volt, kitölel, s lassanként azon vette észre, hogy közte és Irén között különös megértés van némely kölcsönös játékokat illetőleg. Maga se tudta, ki kezdte ezt és hogyan. Kigyulladt fantáziájában inkább Gizire gondolt, miközben keze az Irén kezét szorongatta, vagy kisé csontos, de szép formájuk térdére csúszott, vagy titkon átölelte csípőjét. Mindez hallgatólagosan és az éjszaka leplében történt, anélkül, hogy valaha egyetlen egy szóval is céloztak volna rá, vagy egyetlen csók is esett volna köztük. Mikor Franci néha jó későre hazakísérte a lányokat, először mindig a Balogék utcája felé kerültek, s aztán kettesbe mentek vissza Irénékhez. Kisváros aludt már ilyenkor, léptük visszhangot vert a holdvilágos kövezeten, de árnyékuk nem hajolt egymáshoz. Úgy mentek kellő távolságban, s imád közömbös tárgyakról csevegve, mint jó társaságbeli ismerősökhöz élik. Egy nap valami környéki vihar után hirtelen lehűlt a levegő. Este felé a lányok fázni kezdtek, s Ilka néni nagy keszkenőt hozatott ki. Gizi kényeskedve kacéren polyázta be vállát, mintha egy karonülő babát öltöztetne. Franci nem mulasztotta el a kötelező bókot. Nekem nem ad abból a kendőből? Én is fázom. De hogy nem adok, Francika, Isten ments, hogy én legyek az oka, ha megfázik. Egy anyás mozdulatta. A kendőt Franci köré kanyarította, s noha ő épp indult már a szobájába felöltőjét. Testvériesen megosztozunk. Vigyázzon le, ne ráncsa rólam. Tudja, mit megkötözzük? És elől összekötötte csomóra, hogy a nagy kendő szorosan egymáshoz fogja kettejüket, mint egy közös meleg takaró. Meg ne fázon, Francika! Nem lenne jobb bemenni, gyerekek? Nem, nem, olyan nagyszerű itt! Hol késik ez az Irén? Irén épp ezen a napon késett. Franci alig várta, feszélyezett volt és izgatott nélküle a gizi meleg kendője alatt. Bénának és félszegnek érezte magát, alig tudott figyelni a társalgásra. Már egész sötét volt, végre megjött Irén, és egyszerűen leült szokott helyére. Franci mellé, a másik oldalon. Franci azonnal átölelte, ideges mohósággal, nyilván sokkal merészebben, mint máskor, mert a leány megütődött tekintetet vetett rá, amit eddig még sohasem tett, s hirtelen fölállott. Menjünk be, mondta. Igazán hideg van. Másnap Franci kivételesen egyedül találta Ilka nénit. Balogék a szőlőbe rándultak ki, Irén pedig meghűlt és otthon maradt. Ilka néni meg is látogatta, éppen tőle jött. 39 fokos láza van szegénynek, nem lett volna szabad este leülni a filagóriában. Persze neki már nem jutott a kendőből. Oly rövid ideig ült ő köztünk, dadogta Franci kissé zavartan. De maga ezt a kis időt is fölhasználta, ugye? No, gyerek, nem kell azért fülig pirulni. Csak jegyezze meg, hogy én mindent tudok. Akar egy kis kávét? Megkóstolja a friss kalácsunkat? Franci gépies tehetetlenséggel tolta csészéjét a kávéskanna elé, s közben legjobban szeretett volna menekülni. Szerencsére vendégek érkeztek. Barinovicsné, Tardics, az orvos a nővérével és mások. Öreg Ramsli kerekedett, a fiatalabbak kibiceltek. Franci korán fölkelt, szökni akart, de Ilka néni észrevette, átadta a kártyáját, és utána ment a tornácra. Nem kell azért elkeseredni, Francikám. Nekem muszáj figyelni Irénre, ő az én védelmem alatt áll. Magát nem érheti semmi baj. Maga legfeljebb áthelyezteti magát, és nem történt semmi. De a szegény lányt mindjárt kibeszélik. Franci egész odáig volt, hogy a kis játékai ilyen komoly színben tűnhetnek föl. Nem tudta, mit gondoljon. Irén beszélte, vagy Ilka néni láthatott tegnap este valamit. A mások is láthatták. De az a gondolat, hogy Irén napról napra megtárgyalta Ilka nénivel az ő rejtett mozdulatait és sötétben való egyetértésüket, még elviselhetetlenebb és megalázóbb volt. Irén mindent elmond nekem, folytatta Ilka néni, mintha felelni akarna kételjeire. Maga nem ismeri Irént, kedvesem. S Francinak nagy bámulatára azt kellett hallani, hogy az ügyes és fölényes Irén igazában gyámoltalan, mint egy gyermek. Nincs ellenállása, mindenki azt tehet vele, amit akar. Szüksége van a védelemre és a bizalmas tanácsadóra. Franci úgy ment el, mint akit megleckéztek, mert visszaélt egy nő gyengeségével. Másnap nem ismert benyitni Ilka nénihez. Tolvaj módosont ki szobájából, percekig hallgatózva a saját ajtaja mögött, meglesve, mikor üres a tornác. Magányos, hosszú sétát tett, s fáradtan és szótlanul ült este a vacsoránál. Mi baj, pajtás? Kérdezte Oszoly, a gyógyszerész, aki éppen nézett egy pohár borra, tikkadtan az egész napos tracstól, amely a patikában kötelező. Talán szerelmes vagy? Ki szerelmes nyáron? Erőltette francia blazírtat. Pedig veszedelmeket hallok, barátom, szerte csiripelik a városban. Irén, szirén, ahogy a nóta mondja. Légy szíves, kérlek, cáfold meg nevemben energikusan az ilyen éretlen híreszteléseket, nyilatkozta ki franci mogorván. Pedig az ingerkedés nem jelentett semmit. Ez már kijárt Ilka néni minden lakójának, s kijárt Irénnek is, akinek nevét mindig szívesen vette nyelvhegyre, Gádoros. Többnyire ugyan a vénlány sorszát szánták neki. Nem megy az férjhez soha. Kinek kell olyan asszony, aki okosabb lenne az uránál? Mégis egymás után hozták hírbe mindenkivel. Most franci volt a soron, de ennek semmi köze nem volt ahhoz, ami a valóságban történt. Francit azonban gyötörte a rossz lelkiismeret. Nyugtalan éjszakát töltött, s reggel szórakozott volt a hivatalban. Uzsonatájt izgatottan járt föl, és alá szertartásosan kerülgetve óriás szobájának bútorait. Fogai egy széthult rózsaszirmait rágicsálták. Egyszer fejébe csapta a kalapját, majd újra visszatette az őzagancsra, mely fogasgyanánt szolgált az ajtónál. Bizonytalanságából kopogás váltotta ki. Balogh Gizi állt a tornácon. Nem jön ki segíteni? Partner kerestetik? Megyek! Ugrott Franci, mint a szökevény, ha érte jön a porkoláb. Mire beért a verandára, Ilka néni már osztott is neki. Hajtsa föl hamar a kávéját! Gizi mögéje kuporodott a díván karjára. Majd én kibicelek Irén helyet. Sajnos játszani nem tudok, meg kell elégednie, hogy drukkolok magának. Rukkolást azonban igen lelkiismeretesen végezte. Egészen franci fölé hajolt, vállához simult, azon az ürügyön, hogy kártyáiba néz, fürtjei csiklandozták a fülét, illata szinte ringatta, mint valami muzsika. Franci sohasem játszott olyan rosszul, mint ez nap. Fantasztikus ügyetlenségeket követett el, Gizi édeseket kacagott ezen. Francinak már komoly veszteségei voltak, nem ismert rá gondolni, mennyi pénze marad. A holnap időtlen messzeségbe tűnt előle, de éppen olyan messze volt a tegnap is, s minden, ami imént még izgatta. Nem törődött semmivel, s még arra is alig figyelt oda, amikor Barinovicsné megkérdezte Ilka nénitől. Hogy van Irén? Ő egyszerűen megállapította, hogy Irén nincs jelen, és ez különös fölszabadulás érzésével töltötte el. Valóságos hideg zuhany volt számára, amikor Ilka néni hirtelen hozzáfordult, s feléje dobta a kérdést félhangon egy kártyavita csatazajának védelme. Mondjon, nem látogatnám meg Irént? Az nagyon kedves lenne magától, mióta nincs láza, erősen unatkozik szegény. Feleletet nem várt, s hogy közben megérkezett a hiányzó kártyapartner, már be is csöngette a szobalányt. Szaladját az Irén kisasszonyékhoz, és mondd meg, hogy tiszteltetem, és a tekintetes úr azonnal jönni fog. Franci visszapottyant az időbe, és még szemrehányásokat is tett magának, hogy csak ugyan nem járja, hogy annyira nem érdeklődött szegény Irén betegsége felől. Irén pazar ágyruhák közt feküdt. Látszott, hogy az üzenet óta ráértek fölhúzni a szekrények mélyén őrzött cihákat, s elővenni a legszebb csipkés hálóinget. A látogatót némi szemrehányás fogadta. Szép, hogy eljött, Francika, szép, hogy eszébe jutottam, nem fél a ragálytól? Franci ilyetten tiltakozott, ügyetlen mentegetőzött. Nagyon kedvesnek kell lennie hozzám, ha ki akar engesztelni, mondta Irén. Igazán nem fél a ragálytól? Az influenza akkor tájt jött divatba, az orvosok csupa bacillussal fenyegetőztek. De franci világnézete a lovagiasság alapján állott, mely hölgyek jelenlétében halál megvető bátorságot ír elő. Én rajtam nem fog semmiféle ragály. Akkor üljön ide az ágyam szélére, közelebb, Francika. Irén beljebb húzódott, helyet csinált. Franci nem sokat ült még szép lányok ágya szélén, noha életének ezt a mínuszát világét sem árulta volna el például patikus barátja Oszói Pista előtt, de oly elfogódottan helyezte sovány hátsó részét a kiálló kereszt deszkára, mintha csak a fehér lepedő szüzességét óvná a csíkos nadrág szövet érintésétől. Mama azonnal jön, egy kicsit rendbe szedi magát, kezdte a társalgást Irén. Mióta én nyavajáskodom, minden házi dolog őre árul, pedig ő is beteg szegény. Mit csinál, kismama? De abban a pillanatban Franci megcsúszott a politúros deszkán. A csíkos nadrág letottyant a szűzlepedőre. Franci támaszt keresve a vánkoshoz kapott, a vánkos behuppant, mintha egy kisegés urant volna ki alóla. Egy kis tükör volt, amit Irén ott rejtegetett, és egy púderes doboz. Franci utána kapott, meglökte a doboz legurult a padlóra, szétnyílt a szőnyegen. Jesszus, mit szól a mama? Sikoltott Irén, és már nevetett. Ne higgye azért, hogy én derűre borúra púderezem magam, csak a lászhólyagokat akartam elleplezni. Végtelenül restelem, dadogta Franci. Elvörösödött, fölugrott, most négy kézláb állott a szőnyegen. Kétségbe esett, kísérleteket tett a kihult arcport a tenyerével összekaparni. Hagyja csak, Francika, maga nem tehet semmiről, üljön vissza, de kényelmesebben. Így mi? Ne legyen már olyan ügyetlen. Úgy látszik, mégiscsak fél a ragálytól. Nem is merne megcsókolni. Nevetett. Ültünk mi már egymáshoz közelebb is, nem igaz? Franci most már bennült mélyen az ágy közepében, mintha egy puha öblöt fogna, érezte maga körül a paplamba burkolt Irént. A lány hatalmába kerítette az egyik kezét, s fesztelenül játszott ujjaival, sőt, oda nyomta a tenyerét a meleg melle fölé. Hallgassa csak, milyen gyorsan ver a szívem, meleg is vagyok, ha meg kellene mérni, nincsen megint lázam. És a nagy férfi kezett, mint valami hőmérőt, becsúsztatta a csipkés hálóing alá. Ez alatt Francinak folyton úgy tűnt föl, hogy kifelé figyel a szomszéd helyiségből haladszó neszekre. Bármely pillanatban benyithat a mama, gondolta, s ő maga is az ajtó felé tekintgetett, a szoba stílustalan bútoregyvelegén állt, amely nem volt se háló, se fehér lányszoba, egy sötét ebédlőasztal állt benne székekkel, s a sarokban az ágy. Franci egész helyzetben valami feszélyező hamisságot érzett, mintha egyikük sem gondolna arra, amit tesz vagy beszél. Ők éppen úgy hazudnak, mint a szoba. Látszatra most körülbelül úgy viselkedtek, mint rendszerint este a filagóriában, összebújva, szerelmesek módjára, és közben közömbös témákról csevegve, mintha csak futóismerősök volnának. Francinak ecsetelni kellett az utóbbi ramsli napok eseménydús fordulatait. Irén úgy tett, mintha ez szenvedélyesen érdekelné. De szív szerint ezúttal még azok a játékok sem érdekelték egyiküket sem, amiket Irén a Franci kezével folytatott. Szerelmes összebújás és közömbös társalgás, mindkettő csak szerep volt. Egyforma hazugság. Irén azonban eltökélten vitte mind a két szerepet, és egyszerre, mint aki nem bír már szenvedélyével, hirtelen fölnyúlt, eleresztette a Franci kezét, és mezítelen sovány karjaival belecsimpaszkodott nyakába. Fölhúzóckodott, és éhesen csókolta az arcát, ahogy csak a sovány madárszemű lányok tudnak csókolni. Franci alig tudta, hogyan védekezzen a különös vihar ellen, s hogy megdöbbenése teljes legyen, ebben a pillanatban nyikorgott az ajtó, és benyitott Irén mamája. Franci ösztönszerűleg egy reflex mozdulattal ki akarta szabadítani magát az első kilincs rezzenésre, de a sovány meleg karok erővel lefogták. Irén nem engedte el. Irén egy csöppet nem látszott zavarba jönni. Irén nem ijedt meg. Irén csak annál erősebben szorította, lógott a nyakáról, s teljes nyugalommal nézett föl a mama szemébe. Mama úgyis mindent tud. Jöjjön, mama, bemutatom a vőlegényemet. Most végre eleresztette a nyakát. Csuklón fogta a bal kezét, úgy nyújtotta át diadalmas mosolyjal a mamának, mintha valami születésnapi ajándékot prezentálna, vagy egy jól megcsinált házi feladatot mutatna be. Franci gépiesen csókolt kezet. Ez volt az egyetlen, amit hamarjában el tudott képzelni, mint teendőt. Közben szavakat keresett, mint ahogy a fulladozó levegőt keresett. Mondani kellene valamit, sőt kiáltani, tiltakozni, de érezte, hogy ez lehetetlen, és már késő is volt. Hogyan kezdjen el magyarázkodni, mikor már a tiszteletre méltó özvegy anyai csókja égett a homlokán? Elmulasztotta a pillanatot. Hagyta magát bután, mint egy áldozat. Hagyta magát megcsókolni, és hagyta, hogy megeredjen az áradat, az özvegy szavainak áradata. Aki egy hosszú családtörténeti előadásba kezdett, mert fontosnak vélte, hogy leendő veje legelőször is megfelelő tájékoztatást nyerjen a család előkelőségéről, amely magába fogadja. Irén nem nagyon látszott helyeselni a családtörténetet, sőt titkon arcokat vágott, s megértő, gúnyos pillantásokat cserélt Francival. Cinkos csinált belőle az anyja ellen, mint aki már a famíliához tartozik. Hagyja most, mama! Mondta, amint az öregasszony a régi arcképeket akart előszedni egy vedlett albumból. Csináljon inkább valami vacsorát. Franci éhes. Franci azonban tiltakozott a vacsora ellen, mintha a fölgyúlt és benne szorult tiltakozást itt talált volna magának utat. Nagyon köszönte a szíves meghívást, de nem engedhette meg magának, hogy visszaéljen vele, mikor beteg van a háznál, s maga a háziasszony is gyengélkedő. Franci kifogástalan udvariassággal viselkedett, mint javíthatatlan jó fiú, azaz tökéletes gyávasággal. De ebben volt valami öntudatlan, passzív ellenállás. Nem tiltakozott, de nem is ejtett ki egyetlen szót sem, amely a vőlegénység elismerését jelentette volna. Búcsúzni akart, mint aki botrány nélkül és előkelően visszavonul. Szerencsétlenségére vendég érkezett, azaz csak rokon, egy nagybácsi, Irén keresztapja, Irén mamájának fivére, kedélyes úr, árvaszéki ülnök, különben is aglegény. Jött meglátogatni beteg keresztlánykáját egy stanicli cukorral. Bekukkantott. Ő nem félt az influenzától. Hol vannak azok a bacillusok? Bácsi mosolya. Szélesre derült, amint a boldog mama sietett elővezetni Francit, mint családtagot. Tű, hát itt bacillusok helyett vőlegény talál az ember. Most már nem volt mentség. Francit Lajos bácsival áttessékelték egy másik szobába, míg a mama kapar valami vacsorát. Közben váratlanul Irén is felöltözött, s körülülték a családi asztalt. Az ötödik Irén öccse volt egy nagy gimnazista kamasz, aki most került haza. A mama bort hozott, Lajos bácsi pincéjéből valót, gádoroson mindenhez akadt bor. Kocintani kellett a nagy esemény örömére. Mikorra tervezitek az esküvőt? Kérdezte Lajos bácsi. A mama mosolygott. Ők mentül hamarabb szeretnék, csak az Isten adjon nekem egészséget. Mennyi munka lesz a stafírunggal? Franci meghökkenve jött rá, hogy türelmetlen ifjú szerelmesként kezelik, aki a szegény mamát emberfölötti teljesítményekre sürgeti. De ezt igazán nem lehet meghazudtolni. Ez nyílt udvariatlanság és lázadás volna. Egyébként elhatározták, hogy egyelőre az egész dolog maradjon a családban. Lajos bácsi, mint egy családi tanácselnöke viselkedett, atyafiságosan és fontoskodva. Franci szédelegve került haza a befejezett tény érzetével. Ismerős érzés volt diákkora óta. Az ő sorsáról mindig felsőbb hatalmak döntöttek, neki csak tudomásul kellett vennie. A lelkiállapota olyas forma volt, mint mikor az internátusba adták, vagy alkalmasnak találták a sorozáson. Az élete hirtelen megváltozik, végzetesen, mások akaratából és gondoskodásából. Új fegyelemre kell berendezkednie. Ezt határozottan érezte, mert nem volt lázadó természet, s visszariadt a botránytól. Iparkodott beleélni magát az új helyzetbe. Szegény fiú volt, szegény és német fiú. Hozzászokott, hogy elfogadjon minden fegyelmet, amit a körülmények ereje rámért. A dolgok megtörténnek. Előbb-utóbb ennek is meg kellett történnie, akár a halálnak. És még egy kicsit imponáltnak is neki az Irénék. Jó család, sokkal jobb család, mint az övé. Mert ő egyszerű iparos csemete, csak a kanonok nagybácsi csinált belőle urat. Ránézve ez a házasság emelkedés, az, hogy pénzesebb lányt is kaphatna, meg sem fordult a fejében. Számára nem volt más pénz, mint a fizetés. Álmában sem. Szóval tudta már, hogy bele fog törődni. De éppen ez volt a rettenetes. Éppen ez volt a kibírhatatlan. Váratlan katasztrófa. És éppen ma, mikor magának sem merte bevallani, miért tűnik föl ez a sorsfordulat olyan képtelennek, szinte gúnyosnak, minden napok közt épp ezen a napon. Még érezte a délutánt, Gizit a háta mögött, ahogy előredőlt a díván karján, a keblenyomását, fürte csiklandását. Még csak pár óra, és milyen szabad volt. Övé az élet, előtte a világ. Még a rózsák is nekintegettek, az egész kert feléje hajlongott. Majdnem fölordított arra a gondolatra, hogy most az Irén vőlegénye. Szeretett volna másra gondolni, elfeledni az egészet, lesz, ahogy lesz. Talán majd történik valami, szakítanak, visszamegy a parti. Milyen szégyen, hogy egy boldog vőlegénynek az első este ilyesmi jusson az eszébe. Mégis ez volt most az egyetlen vigasztalása, halvány, távoli reménye a menekülésnek. Magában jól érezte, hogy okosabb volna azonnal tenni valamit, szólani Irénnek, tisztázni a dolgot. De ezt az érzést lelke legmélyére nyomta, ijedten. Éjjel az ágyában kéjes gondolatokkal iparkodott elfoglalni magát. Amik nem Irénről szóltak, még csak nem is Giziről, ő hozzá nem mert nyúlni még gondolatban se. Ezek képzelt, s fej nélküli nőkről szóltak, akik ezúttal mindent megengedtek neki, miközben a nyitott tornácon át 6 holdnyi rózsabokor küldte be szédítő lélegzetét. Körös körül a városka pihegett, talán már a nászhír izgalmában, mely rejtelmes úton terjedt el, mint a virágpor. Reggel a vőlegén gratulációk várták a hivatalban. Úgy fogadta szótlan és komoly méltósággal, mintha csupa részvétnyilatkozatok volnának. Arca kizárt minden bizalmasságot. Az ebédnél az asztaltársak támadták meg. Itt a titoktartás szigorú felhőibe burkolózott, nem mondott sem igen, sem nemet. Hazatérése menekülés volt. De Ilka néni karjaiba bukott, aki már a tornácon leste, izgatottan. S különösképp nem is csodálkozott ezen a közizgalmon, pedig míg a fülében csengett Lajos bácsi hangja, aki megfogadta a diszkréciót. Mihelyt Irén egészen jó lesz, megtartjuk a nyilvános eljegyzést. Addig senkinek nem kell tudni semmit. Azonban mindenki tudott mindent. Maguk aztán csinálnak meglepetést, lelkendezett Ilka néni. Nem is mondhatom, mennyire örülök. És még egy csókot is cuppantott a franci arcára, a másik mellé, amit Irén mamájától kapott az este. De el ne bízza magát. Nem maga miatt örülök annyira, Irénért örülök. Irén igazán megérdemli, s neki jót fog tenni egy kis boldogság. Maga az más, hogy maga nem csinál-e könnyelműséget, nem tudom. Ilka néni édes deden kacagott ehhez, ahogy ő mindig szokott, s francinak ellenállhatatlanul az az érzése támadt, hogy kinevetik. A rózsák is kacagtak a kertben, és a tornác fehér oszlopain kacagott a délutáni napfény. Ilka néni kezében nyeső olló volt. Akar egy bukétot a mennyasszonyának? Az olló csattogott, a virágok már hulltak. Segítsen hát maga ügyetlen! Adja készhez a rafiát! Ilka néni igazi művész volt a csokorkötésben. Mindjárt itt lesz a mennyasszony. Igen, már egészséges, meggyógyult, reggel korán ide szaladt, és megígérte, hogy ebéd után visszajön. Látja, Francika, ilyen nagy orvos a szerelem. Ez a szép mondás kész textust kínált egy erkölcsi leckére, amilyeneket Ilka néni mindig szívesen adott. Most ez valóban alkalomszerű is volt. Irén az Ilka néni védelme alatt állt, s Francinak ezt most még egyszer ünnepélyesen is tudomásul kellett venni. Franci valóságos, előlegezett bűntudattal hallgatta, s egyre nyomasztóbb hangulatban. Érezte, hogy menthetetlenül felelőssé teszi az Irén boldogságáért. Ez rettenetes volt. Ilka néni, amint beszéd közben véletlenül fölemelte szemét a bukétáról, és rápillantott Francira, szinte maga is megijedt. Franci sápat volt, keze idegesen kapaszkodott a tornác oszlopai között húzódó párkányba, szeme föl alá járt a rózsa allék távlataiban, mintha menekvést keresne. Ó, gyermek, hiszen maga majd leesik a lábáról! Ilka néni mindjárt kommentálta is félhivatalosan a jelenségeket. Nem aludt az éjjel. A boldogság ellensége az álomnak. Tudja mit, kedvesem? Menjen mostan a szobájában, és pihenjen kicsit, majd én átkiáltok. Ne féljen, mihelyt ő jön, átkiáltok. Franci csak ugyan ledőlt a kanapéra, s azonnal zavaros rémálmokba merült. Ezekből riasztotta föl a kiáltás, s mintha még ez is hozzátartozott volna az álom rémségeihez. Ilka néni a szekrény mögé bújtatott ajtót dörömbözte. Francika! Francika! Francinak, mintha a homlokán dörömböztek volna. Francika, jöhet már! Itt a menyasszonya, el ne feledje a csokrot! Franci dülöngve fejfájósan támolygott át. Különös szimpátiából Irén is fejfájásról panaszkodott. Hasító migrénnyei szoktak lenni. Szenvedő mozdulattal nyújtotta hosszú fehér kékeres kezét. Csókoljátok meg egymás, gyermekeim! Biztatta őket Ilka néni. Nem fogok oda nézni. A csók azonban rosszul sikerült, erőltetett volt és kötelességszerű. Hozhatna nekem valamit a patikából, mondta Irén. Ilka néni a cselédet akarta küldeni, de Franci erősködött, neki jót fog tenni egy kis séta. Menekülni, ha csak pár percre is. De hamar rájött, hogy nincs menekvés. Oszolja patikus, maga szaladt elibe, amint meglátta. Fáj a fejed, pajtikám! Franci sietett kitérni a célzások elől, amelyek a kérdés mélyén rejtőzhettek. Nem magamnak viszem. Hát a mennyasszonyodnak? Szerelmi aspirin, élcelt a patikus eléggé faragatlanul. Vald be, hogy jó jós vagyok! Franci már nem is hallotta. Ő csak egy szót hallott ki mindenből, ez a szó üldözte, vele ment ki az utcára, estörgött a patikajtó csengetyűjében, lépte is ennek a taktusára kopogtak. Menyasszony, menyasszony, menyasszonya van, a menyasszonyához megy. Szegényes fantáziája hiába erőlködött, hogy a szóba tartalmat öntsön. Nem tudta elképzelni Irént, mint ő hozzá tartozó valakit. A kötelék valóságát, mely minden emberi lény közül váratlan odaláncolta épp ehhez az egyhez. Ehhez az idegenhez. De maga a szó is elég rettenetes volt. Menyasszony! A menyasszony elhaló hangon rebegett köszönetet a gyógyszerért. Meghatottan hálás tekintetet vetett félfektéből a vőlegény szemébe, aki előtte áll tenyerén a vízbe mártott ostjával. Franci mindazonáltal valami mást érzett ebben. Alig tudta volna megmondani, hogy mit. A hála túlságosan is tüntető volt, a szolgálat birtokba vétele és nyugtázása. Franci úgy állt ott, mint az új inas, akinek az úrnő a legelső alkalommal még kisé túlzott figyelmességgel köszöni meg a pohár vizet. Egyszeriben tudatára jött, hogy nem a magáé többé. Szolgaságba jutott. Az úrnő ott ült előtte. Szinte várta, hogy a következő percben idegeskedni fog. Ami meg is történt, mert Franci zavarában egymás után kipukkasztotta az ostyákat, sehogy sem tudott szabályszerű labdacsot előállítani. Menjen maga ügyetlen! kiáltotta végre Irén, s kivette kezéből a porokat. Mozdulatában érezni lehetett a szenvedő türelmetlenségét. Érezni lehetett a megvetést is. Beszédes mozdulat volt tele kritikával és szemrehányással. Majd széthasad a fejem, s magának nem vehetni semmi hasznát. Francit megszégyenítette ez a mozdulat. De a szégyen is Irénhez kapcsolta. Összetartozásuk arcukra volt írva, mégpedig nagyon sötét jelekkel. Az egész vidám társaságban, amely ezen a délután Ilka néninél összeverődött, csak épp a jegyes pár maradt sötét és kedélytelen. Franci szinte örült, mikor kártyázni hívták, de persze megint vesztett. Szerencsés a szerelemben, kuncogtak a baloglányok. Gizi most nem Francinak kibicelt, nem ült mögötte a díván karján. Valahol távol ült, s Franci alig mert arra felé pillantani. Gizi se nézett ő rá. Gizi respektálta Irén tulajdonjogát, de ezúttal Irén nem segített Francinak. Irént elfoglalták fejgörcsei, melyek lassan kezdtek oszladozni, mint nehéz felhők egy kavargó tájon. Franci fejében viszont a gondfelhői kavarogtak, és egyre sűrűbben. Most nem tudott elfeledkezni, nem törődni semmivel, mint tegnap. Micsoda könnyelműség volt beugrani ebbe a játékba. Mit csináljon? Sörkönyözön szegény édesanyjának pénzért, vagy kérjen kölcsön valamelyik kollégájától? A dilemmát Ilka néni oldotta meg, aki megsejtette zavarát. Ilka néninek jó szimata volt ilyenekre, s hogy Irén hazakészült lepihenni, intett Francinak, és kísérjék át ketten. Addig is egy kis szünet a kártyában. Úgy is magukat fogják megtárgyalni, súgta a vőlegénynek. Visszajövet aztán kivallatta Francit. Nagyon tapintatos volt, és anyai. Ó, Istenem, hát miért nem szól gyermek, hiszen nincsen idegenek között, maga most már a családhoz tartozik, Irénnek én úgyis a bankára vagyok, valósággal közös kasszánk van, és maga is Irén már mindegy, nem igaz? Zavarba ejtően kacagott, s a kártyaasztalnál egy szép, halk bankó csúsztatott át a Franci kezébe. Majd Irénnel számoljon el, súgta. Ezt Irén adja magának, ne nekem köszönje. Gondolom így kellemesebb és megnyugtatóbb. És megint kacagott. A pénz épp jókor jött, Franci már a kártyaadósságot sem tudta volna kifizetni. A játék nagyon vadul ment ez nap, de ami a kellemest és megnyugtatót illeti, Franci mindenkinek inkább lett volna adósa, mint Irénnek. Annál inkább, mert ez az adósság még nőtt is. Francinak sok költsége volt ebben az időben. Ilka néni illendőnek találta, hogy valami szép ajándékot vegyen a menyasszonyának. Az ajándékot már ki is választotta, azaz Irénnel együtt választották ki. Azon kívül meg kellett venni a jegygyűrűket. Lajos bácsi Sótra utazott, és vállalkozott, hogy meghozza. Mindezeket Ilka nénivel tárgyalták meg, aki azt is ígérte, hogy lakást szerez az új párnak. A költségek Francit illették, abból a pénzből, amit Ilka néni előlegezett, Irénnel való elszámolásra. Már úgy látta, hogy elsei sem tudja a dolgot teljesen rendezni. Egyre jobban érezte, hogy több és egyre több bilincs köti. Irénnel ezekről a tartozásokról nem beszéltek, különben is alig beszéltek. A régi fegyvertársi pletykázás megszűnt. Helyébe valami zavar és elfogultság lépett. Gádorosan a jegyesség nem jelentett szabadságot és bizalmasságot. Szó sem volt tegezésről és ölelkezésről. A jegyeseket gardedám őriztes, tegeződni még a házastársak sem tegeződtek. Franci már nem kísérhette Irént éjszaka egyedül haza, s még abban is volt valami nem illendő, hogy a jegyesek egymásnak kibiceljenek. Az összebújások és titkos egymáshoz simulások véget értek. Azelőtt folyhattak ezek a dolgok, akár Ilka néni szeme láttára is, mind csak ártatlan pajtáskodás volt. De jegyesek közt kifogástalan illemet s kimért távolságot követelt a konvenció. A jegyeseket mindenki megfigyelte, minden mozdulatuk szóbeszéd tárgya lett. Franci tehát ridegen ült a társaságban, s a régi bizalmasság emléke csak még keservesebbé tette a szomorú változás érzését. Gizihez természetesen még kevésbé közeledhetett, az aranyélet a múlté volt már. Francinak nem maradt más hátra, mint beülni a kártyázók közé, akkor is csiklandó fürtő és vállára dőlő kibic nélkül. Vagy pedig Iré mellett ülni, de illedelmes távolságban, s inkább szerelmes némaságban, mint élénk beszélgetésben. Jegyesek ki szokták egymással tervezni jövendő életüket. Berendezkedésük minden apró mozzanat a végtelen beszéd tárgy számukra, sohasem fogynak ki a témából. Irén és Franci közt nem így volt. Franci csak muszájból s elkényszeredetten beszélt jövendő együttélésükről, Irén pedig Ilka nénivel tárgyalta meg ezeket egy-egy tervükről, elhatározásukról, úgy értesítették Francit, mintha ajándékot adnának neki. Nem hálás nekünk, hogy ezt mind kigondoljuk maga helyett? Franci bizonyos mértékben hálás is volt, mert borzasztó lett volna neki magának gondolni ezekre. Most folyton lakásokról volt szó, Irén kívánságairól és igényeiről, mint jövendőbeli háziasszonynak, s Franci dermedve érezte, hogy komolyodik az ügy. Szeretett volna Irénnel beszélni, egyszer legalább kibeszélni magát, maga se tudta mi végre és hogyan, de Irén csöppet sem bátorította föl a bizalmasságra. Irén mogorva volt és gyakran fejfájós, fáradt, mint egy nagy erőfeszítés után. Ő akarta, és most utálta az egészet. Irén régóta nem bírta már a harcot. Az okos lány harcát a kisvárosban, akit okossága gyűlöletessé tesz, aki minden nyelvnek prédája lesz, közben naponta érzi, hogy öregszik. Csak ugyan nagy erőfeszítés volt egyetlen mesterfogással elnémítani a kárörvendőket. Most megmutatta, hogy férjet is tud szerezni, ha akar, de miután már elérte, amit kívánt, nem sok örömet ellett a dologban. Franci birtoklása csöpet sem tette büszkévé vagy elégedetté. Megvetette jövendőbeliét, nem tartotta magához méltónak, s megvetését fesztelenül éreztette is. Mennél könnyebben szerezte meg, annál kevesebb értéke volt előtte. Alig szólt hozzá, kívánságait röviden, ukázmódra közölte. Franci csak eszköz volt. Addig ért valamit, ameddig lehetett használni valamire. Néha, miután egész hosszú idő alatt rá se nézett, este felé hirtelen feléje dobta a parancsot. Kísérjen haza! S Franci engedelmesen szaladt szobájába a kalapjáért. Abban az időben még nem lehetett kalap nélkül az utcára menni úriembernek, a szomszédházi sem. Franci engedelmes volt a szokásokkal épp úgy, mint menyasszonyával. Napjai az engedelmesség jegyében folytak, másképp nem is tudta volna helyzetét elviselni. Nem kell hinni, hogy sértőnek vagy terhesnek érezte volna Irén megvető és parancsoló modorát, ellenkezőleg sokkal kényelmesebb volt így a gépies vakeszköz szerepében. Irén rendelkezett. Ő mondta meg, mikor menjen el Franci hozzájuk, mennyi ideig maradjon ott, milyen virágot vigyen a mamának, hogyan viselkedjék ebben vagy avval a rokonnal. Egész gádoros rokona volt. Francinak semmit sem kellett tenni vagy elhatározni. Szinte nem is gondolkozott ezekben a napokban. Ez volt számára az egyetlen lehetséges magatartás. A végső kétségbeesésé, mint aki végképp foglyul esett, de ezzel már meg is szabadult minden felelősségtől. Már csak hagyja, hogy történjenek vele a dolgok. Szerencsére nem sokat kellett Irénékhez menni. Irén maga inkább lebeszélt erről. A mama folyton gyöngélkedett, s Irénék túlságosan is egyszerűen éltek, nem voltak vendégekre berendezkedve. Cselédet nem tartottak, s rendesen a konyhában étkeztek, viaszos vászonnal letakart asztalon. Irén semmi áron nem akarta, hogy Franci váratlanul betoppanhasson hozzájuk, hisz ő úgyis Ilka nénéknél tölti jóformán az egész napot. De vasárnapra külön ünnepélyes meghívást kapott Franci. A meghívás családi ebédre szólt. Szépen megterítettek a nagyszobában, s előszedték az ezüstöt az almáriumból, s a legféltettebb porcelánkészletet a kredenc alsóbb rekeszeiből. Eljött természetesen Lajos bácsi is, s még két vagy három rokon, nem az otthonosak és mindennaposok, hanem a díszrokonok, akik csak nagy családi események alkalmából voltak láthatók. Ilka nénit is meghívták, de ő kimentette magát valami vidéki vendégek érkeztével. Ilka néninek az a kivételes helyzete volt Gádoroson, hogy ő hozzá mindenki járt, s ő nem járt sehová. De különben is, ahogy Franci már értesült Iréntől, mama és kismama nem voltak nagyon jóban. Eredetileg kártyán kaptak össze. A takarékos özvegy nem tudott belenyugodni veszteségébe, s azóta nem tette be lábát a rózsa illatú bűnbarlangba. Leányát mégis szívesen engedte, a férjhez menés esélyeire gondolva. Különben is Irén bajos lett volna otthon tartani a sivárházban folyton siránkozó anyja mellett. Irén nem játszott, vagy legalább nem vesztett, s így erről a részről nem volt komoly veszély. A beteg özvegy és Ilka néni azonban nem sokszor találkoztak többet, noha csak pár lépésnyire laktak egymástól. Kölcsönös ellenszenvet éreztek egymás irányt. Nagy dolog volt, hogy Ilka néni meglátogatta Irén betegségében. A családi ebédre azonban már nem ereszkedett le. Irén iránt más módon adott jelet figyelmének. Egy óriás rózsacsokrot küldött, amely alig fért be az ajtón. Mintha maga a rózsakert kukkant volna be az ajtón. A kis szolgáló, aki hozta, szinte eltűnt, leroskadt alatta, mintha mind az egész nagy rózsakert akarna átjönni a szomszédból, úgy nyomult be a roppant bokréta, ellenségesen támadón. Franci legalábbis úgy érezte. A bukét órán nagy cédula lobogott, erre Ilka néni személyes felügyelete mellett pingálta rá a kisfalusi vendéglányka nagy színes betűkkel, a fiatal párnak. Ez a nagy csokor volt az, ami végképp rádöbbentette Francit, hogy nem közönséges ebédre, hanem eljegyzési lakomára hívták. Most eszébe jutottak az intézkedéseket, amiket Irén már erre nézve tett, s amikre eddig iparkodott mentül kevesebbet gondolni. Ő csak örült annak, hogy a gyűrűket nem neki kellett magának megvennie. Maga úgyis egy kicsit mafla, Francika magát becsapnák, Lajos bácsi pedig épp most készül sótra. Lajos bácsi megérkezett sótról, s a gyűrűk az ő zsebéből kerültek elő, a nagy ebéd legszertartásosabb pillanatában, lehet mondani, a sült mellé. Franci érezte, hogy elsápad, mikor megcsörrentek. Mint az elítélt, ha a detektív fölkattintja a kézbilincset. Szerencsére nem volt meg benne a bátorság, hogy szembenézzen érzelmeivel, mint rendszerint ilyen helyzetben géppé vált és lélektelenné. Némán izzadva hallgatta a Lajos bácsi tósztját, koccintott, elrebegte a köszönetet, engedelmesen tartotta arcát a mamának, fogadta az üdvkívánatokat. S mindezek után már valósággal menekült Irénhez. Noha súlyosbító körülmény volt, hogy őt is meg kellett csókolni, a vendégek előtt kötelességszerű mutatvány gyanánt. Mégis Irén volt az egyetlen, akivel bizalmasabb szót válthatott, aki útba igazíthatta ebben a környezetben, elpalástolta ügyetlenségeit, megnyugtatta feszélyező aggodalmait. Amilyen kurtán bánt is vele, Franci már ő hozzá tartozott, mint valami szigorú, ideges mamához. És ő is úgy zsörtölődött. Mit lógatja az órát? Legyen egy kicsit vidám, szellemes. Könnyű volt mondani. Franci szétült, kábult, a levegő folytogatta. Ételszag és szivarfüst keveredett a nagy csokor nehéz illatával. Sokan voltak, a szoba kicsi volt, a rózsák túlnyíltak már, egy-egy szirom a tányérokra hult, a rózsaszüret ideje közelgett. Jó volna szellőztetni, mondta Lajos bácsi, aki hajlott a gutaütésre. Szűk a lakásotok. A lakásról megint a fiatalok dolgára került a szó. Az özvegy hirtelen elkeseredett. Ó, Istenem, ha lakást tudnék nekik adni, én meghúzódom, mint egy egérke, nem zavarok senkit, hogy mondhatsz ilyet, Lajos, hogy szűk ez a lakás. Ahogy szegény Jóskám megfért benne, megférne Franci is, ő is szívesen jönne ide, mert jó fiú, de Irén alig várja már, hogy az anyját elhagyhassa. Irén idegesen vágott közbe. Ugye, mama, hát lássam át be, hogy képtelenséget akar, nem ülhetünk itt a maga nyakán. Laci is nagy diák lett, neki is kell egy szoba, ahol tanuljon. Hallom, hogy az Ilka már alkuszik is egy lakásra a fiataloknak, sipította valami nagynéni célzatosan a mama fülébe, mire az özvegy megint siránkozni kezdett vak féltékenységi rohamban Ilka néni ellen. Én velem senki se törődik. Jöjjön maga is hozzánk, mama, mondta Irén. Mi csak örülnénk ennek, ugye, Franci? Hát, természetesen, dadogott Franci. Vörös fülei kihívták Lajos bácsi tréfa kedvét. Vigyázz, pajtás, ne vállald a sárkányt, mert nem tudod, mit cselekszel. De aztán komolyra fordította a szót. A fő dolog, hogy minden egy-kettőre menjen, amint a lakás megvan kitűzni az esküvőt, nem kell nagy hókusz-pókusz, mindent el lehet intézni pár hét alatt. Nincs nagyobb pokol a hosszú jegyességnél, így vélte Lajos bácsi. Kivált a vőlegény számára, nem igaz, Francikám? Toldotta hozzá cinkos nevetése, mint aki valami kényes dologra tett célzást. Laci a kamasz kétértelműen röhögött. Az eljegyzési kártyákat szétküldték, s Franci most már kényszerült anyjának is írni. Irén valósággal izgalomba jött azon, hogy ezt mindez ideig nem tette meg. A levél az ő felügyelete alatt készült, s csak ennek köszönhető, hogy nem lett egészen kényszeredett és száraz. Válaszul áradozó asszonyi írást kapott, tele illúziókkal és panasszal. Az illúziók Franci előkelő házasságának szóltak, a panaszok a levélíró anya szűkös helyzetének. Franci a saját helyzetére gondolt, most már tisztán látta, mennyi befektetésbe kerül a házasság. Új és új költségek merültek föl, a sóti gyűrű számla egyszerre érkezett meg a helybeli nyomdászéval, amit az eljegyzési lapokról küldött. Mindez már nem is nagyon számított. Az élet alapjai inogtak meg. Régebben azt sem tudta, mi az adósság. Most már tartozott Ilka néninek, hitelt készült nyitni a bútorosnál, és arra gondolt, hogy előleget vesz föl fizetésére. Ezt Lajos bácsi tanácsolta. Mindenki róla gondoskodott, egyre fonták a hálót feje körül. Most már úgy érezte, lehetetlen Irénnek szólnia. Talán, ha Ilka nénitől lehetne tanácsot kérni, még mindig van útja a visszavonulásnak, s Ilka néninél megértést remélhet. Mostanában későn járt ebédre, sokáig dolgozott a hivatalban, hogy az asztaltársakkal lehetőleg már ne is találkozzék. Ezen a napon szándékosan korán ebédelt, és ijedt haza, hogy megelőzze Irént. Pista bácsi szundikál ilyenkor, s a házasszonya egyedül van. Az úton izgatottan fogalmazgatta, mit mondjon, mit ne mondjon, hősiesen hágott a tornácra, a rózsatövek vége láthatatlan csatasora elé. Egyszerre megtorpant. A csatasor különös változáson ment át. A rózsakert nem volt többé a sejmes tarkaság őserdeje. Mintha megsötétedett volna, mintha valami lámpát lecsavartak volna. Már csak egy kis karajon volt a régi. Ezen kívül dísztelen álltak a cserjék, mint igazi csatasor, zöldben és barnában, tövis dárdáikat emelve, lefosztott szirmaik hosszú kosarakban hevertek keresztben az úton, a rózsáknak illatos lelke hevert nyílt koporsókban, míg hosszú lábú kemény testük zölden menetel tovább, az ősz felé. A kosarakból a virághullák édesen bódító hullaszaga áradt. Messze, lentebb, hol még virágban felhőztek a bokrok, most csattogott a nyesőolló, gerebjék sepertek. Egy szóval megjöttek a szerbek, s itt volt a rózsaszüret. Ez mindig lázas izgalmat jelentett, alkonyatig be kellett fejezni az egészet, a szerbek mentek tovább, az idén különben is elkéstek körútjukkal. Minden kéznél levő munka előtt befogtak ilyenkor, lányok és asszonyok serege dolgozott. Pista bácsi a tornács sarkában tárgyalt a rácokkal. Ilka néni másik csoport közepén állt a kertben, a nagy esemény oda csődítette a szomszédokat, már Irén is ott volt. Ilka néni búcsú csokrokat kötött, szórta, ajándékozta a fölös virágot. Csak úgy futtában kiáltott oda Francinak. Látja, milyen nagy újság van itt, Francika! De magának is nagy újságot tudok, lefoglalóztam a lakást, éppen az imént ment el Horvátné. Horvátné a ház tulajdonosa volt, ahol a régen kiszemelt lakás állt. Franci nem szólhatott semmit, hiszen mindannyian megegyeztek abban, hogy ez a lakás az összes gádoroson kapható között kétségtelenül a legalkalmasabb. Eddig magas ára állt útjában, hogy kivegyék, de a rózsaszüret hangulatában sikerült annyira meglágyítani Horvátnét, hogy jelentékeny engedményt tett. Ilka néni nem volt az, aki elszalasztja az alkalom pilléit, nem lehetett olyan izgalmas dolga, hogy ne gondoljon a másokéval is. Sietett megkötni az üzletet a Franci nevében. Nem örül, Francika? De igen, köszönöm, hebegett Franci, s bocsánatot kérve visszavonult szobájába. De sokáig nem volt ott nyugalma. A lányok füzért fontak ajtajára, rózsákat dobáltak be ablakán, amint megint kilépett a küszöbre, valóságos rózsaeső fogadta. Éljen a vőlegény! Kiáltotta Balogh Gizi. Francinak úgy tűnt föl, mintha valami gúgy lett volna a hangjában. Gizi előre szaladt a nagykertnek abba a részébe, amely még fennhordta rózsaszín pompáját, noha már nem büszkén és ivogatólag. Inkább reszketni látszott a virágdísz, és egyre messzebb húzódott a háttérbe. Méhek és pillangók végső zavarban kerimbózsáltak a megcsonkított özvegylombok körül, néha lelelet csapódtak a földre, ahol kupacokba gyűlt a lenyírt virág, egy pöször nagy zengéssel a Gizi borzas hajába akadt, mintha valami lángba szállt volna bele. A haj lángolt a délutáni napban, s most a láng remegni, lobogni, sisteregni kezdett. Gizi fölsikoltott, Franci, aki épp akkor ért oda a lovagiasság reflexével nyúlt már a sistergő fürt felé, de Gizi hevesen megrázta a fejét, hátravetette, mint egy csikó, s Franci ujja a meleg bársony lányarcba ütődött, míg a bogár kiszabadulva úgy suhant föl a légbe, mintha gumipuskából lőtték volna ki. Gizi durcás mozdulattal emelte kezét megtépett hajához, s megsemmisítő pillantást vetett az ügyetlenre, aki kacér álnoksággal tolakodással vádolt. Mit akar, hogy is ne? Maga vőlegény, maradjon csak a mennyasszonyánál! Irén kissé távolabb volt, s Franci, mint aki pofont kapott, sötéten vonult vissza. Irén és Ilka néni úsztak a tervezgetés gyönyöreiben, s nyomasztóan érezték a vőlegény rossz kedvét. Mi baj a Francinak? Kérdezte Ilka néni, aki szinte jobban izgult az Irénék új lakásán, mint a rózsaszüret miatt. Kedves szokása szerint arcokat vág. Tűzzétek ki az esküvét minél hamarabbra, tanácsolta Ilka néni. És minél hamarabb. Még ma este. Irén este csak ugyan átvitte Francit a mamához, s átüzentek Lajos bácsiért is. Mennyi idő alatt tudjátok berendezni az új lakást? Kérdezte Lajos bácsi. Ó, nagyon hamar, felelt Irén. Már mindent megbeszéltünk Ilka nénivel, ő bejön velem sótra, s megvesszük a bútorokat, Franci itthon marad, neki hivatal van, s különben sem érte, hesokba is kerülne. Ilka néni ismeri a céget, modernet veszünk, nem drágát, részletre. Ezek azonnal szállítanak, a berendezés pár nap alatt megvan. Szóval semmi okotok rá, hogy a kínos jegyesség állapotát továbbra is fenntartsuk, összegezte Lajos bácsi. A fiatalok türelmetlenségét honorálni kell. Így határoztak meg egy közeli napot, amelyről eldöntötték, hogy Francinak is nagyon alkalmas. Franci közben nem szólt egy szó sem az egészben. Mit szólhatott volna a dolgok ilyen stádiumában? Most az a kérdés merült föl, hogy kivégezze az esketést. Neked ugyebár rokonod a Gruber kanonok Sóton, vetette föl Lajos bácsi. Írj neki, Sót nincs olyan messze, ha nem érne rá aznap eljönni, esetleg tőle tehetjük függővé a végső terminust. Franci nagyon nehezen szánta rá magát, hogy a kanonok bácsinak írjon. Tulajdonképpen alig ismerte, noha kisdiákkorától fogva érezte pályáján támogató kezét. A kérés azonban természetes volt és szokásos, s amellett nagyon fontos a gádorosi közönség előtti presztízs szempontjából. Így Irén ezt a levelet is irgalom nélkül megíratta vele, akár az anyjához szólott. A kanonok azonnal válaszolt. Állást küldött, kenetes szavakkal, kedvesen megígérte, hogy az adott napra megjelenik gádoroson, személyesen teszi szeretett öccse nyakára a szent házasság édes igáját. Az esküvő fényesnek ígérkezett. Ilka néni és Irén lázasan készülöttek, mindjárt másnap beutaztak a bútorokért Sótra. Franciás csak akkor tudta meg, mikor délután hiába kereste őket. Egy éjjel Sóton is aludtak, Ilka néni nővérénél, s fölhangolva érkeztek meg harmadnapra. Alig várták, hogy az üres lakásban legyenek, s megállapítsák a bútorok helyét. S amint a bútorok megjöttek, azontól minden nap órákat töltöttek a rendezkedéssel. Szerencsére Francinak nem kellett velük tartani. Szabadabban érezték magukat nélküles, mint hogy ő nem sok kíváncsiságot mutatott az új lakás iránt. Jobbnak látták úgy tenni, mintha inkább ők nem engednék, hogy kíváncsiságát kielégítse. Maga csak ügyetlenkedne, Francika, asszonyoknak való az ilyesmi, magának meglepetés lesz ez, majd meg fogja látni, ha elkészül. Irén idegesen sietett mindennel, izgatott volt és türelmetlen. Egy idő óta az az érzése támadt, hogy diadala nem olyan biztos, mint hittes, megrémült a kudarc gondolatán. Ha valami történne, csak már megvolna az esküvő. És az esküvő naponta egy nappal közelebb jött, mint a halál. Franci legalábbis így érezte. A halál nem tűnhet föl biztosabbnak, és mégis elképzelhetetlen. De a halált legalább nem sürgetik folyton a nyájos kérdések, s nem kell hozzá olyan arcot vágni, mintha epekedve várnád már. Franci hiába kerülte az embereket, hiába lett egyre mogorvább, szótlanabb, úgyhogy lassanként már az egész város erről beszélt, mégis akadt valaki minden nap a hivatalban ebédnél vagy Ilkaninél, aki újra kegyetlenül megkérdezte. Mikor lesz a nagy nap? Egy-egy nő sóhajtva tette hozzá. Képzelem, hogy várják már. Franci néha azon kapta magát, hogy csak ugyan alig várja a kitűzött dátum elérkezését. Így várhatja a halálra ítélt a kivégzés napját, hogy túl legyen a síralomház lelki kínjain. Franci síralomháza nem nagyon hasonlított ahhoz, amit a Lajos bácsi elképzelt. A legnagyobb szenvedés ebben az volt, aminek a társadalmi megállapodás szerint örülni kellett. A fészekrakás előkészületei csupa gyötrelemmé váltak. Igazában csak Ilka néninek volt ez a keveretlen öröm, aki újraélte ifjúságát, s úgy élvezett mindent, mintha ő volna a menyasszony. Vidám és csitri menyasszonyok babaszobát látnak jövendő otthonukban, s minden bútor vagy tárgy új játékszer nekik. Irén nem hasonlított ezekhez. Ő számító és kicsinyes háziasszony volt már előre. Franci úgy érezte, börtönét pútorozzák. Még csak hallani sem akart semmiről, inkább beült a kártyába az öreg asszonyok közé. Irén ezt nem nagyon szerette, mert a pénzre gondolt, s Franci most is folyton vesztett. Néha megpróbált neki segíteni, messziről intett, hogy óvja egy-egy különös játékbeli baklövéstől. Barinovicsné ilyenkor azonnal fölsziszent. A jegyesek összejátszanak. Emiatt egyszer csata is volt, Barinovicsné megvádolta őket. Könnyű nekik, mert négy szemmel látnak. Ilka néni tüzesen kelt a mátka párvédelmére, s Franci feje fölött harc fejlődött, mint hajdan Hektor holteste körül. Franci ebbe épp oly kevéssé elegyedett bele, mint Hektor. De nem lehet mondani, hogy épp oly érzéketlen is volt. Rettenetesnek érezte, hogy figyelik őket, hogy állandó ellenőrzés alatt állanak. Csak ugyanezt nehéz volt kibírni. A jegyesek minden mozdulat a színház lett a nénik számára. Kritizálták szavaikat, tekintetüket, lesték, hogyan viselkednek egymás közt, s megcsókolják egymást. Az eredmény újabban mind több beszédtárgyat szolgáltatott. Franci mokorvaságas közönye a berendezkedés mozzanata iránt kezdett feltűnővé válni. Még csak meg se nézte a lakást. Susogták. Végre is Irén és Ilka néni szinte erőszakkal elcipelték mindennapos zarándoklásaik céljához. Már minden a helyén állott, csak egy nagy takarításra volt szükség, hogy az új fészek kész és lakható legyen. A lakás udvari bejáratú volt, barnára festett fatornáccal, melyet Nagy Zóan verandának neveztek. Az udvaron egy nyeszlet öreg tamariszkált, néhány szál májva és egy köhögős kút. A homorúvá taposott téglajárdán tócsákban állt meg a víz. Háttérben az illemhely látszott, gyérvat szőlő leplezte félszeg szeméremmel. Az udvar sötét volt, mert ráesett a szomszéd új postaépület árnyéka. Franci szomorúan gondolt a napfényben úszó rózsakertre, a lugasok alól bugyborgó kacagásra, de gádorosi fogalmak szerint az új lakás a legjobb helyen volt, s a szép árnyékos udvar külön előny. Mindig vágytam a város központjában lakni, sóhajtott Irén. A szobák bútorzata az új ízlést lehelte, a szecessziót. Franci nem merte elárulni, mennyire ridegen hat rá ez a stílus, az Ilka néniék régi A szobák után a konyha következett, s azon túl még egy nagy udvari szoba alkóval, amely egyelőre bútorozatlan állt. Gádorosan a lakás olcsó volt, de a bútor drága. E szoba nagysága némileg meglepetés volt Francinak, ő úgy tudta, hogy ez a helyiség nem is számít. Ide majd eltehetjük a mama bútorait, hogyha esetleg hozzánk akar egyszer jönni látogatóba, mondta Irén zavartan. Az alkóban akár Laci is megalhatik, tette hozzá könnyedén, mint valami lényegtelen dolgot. Francinak azonban elszorult a szíve. A saját anyjára gondolt, aki Pozsonyban él, egy kis szegényes szobácskában, s még csak nem is álmodik arról, hogy tekintetes órán nőtt fiához költözhetne. Úgy érezte, hogy ez a lakás nem is az övé, hanem az idegen familiáé, amelynek egész gádoros tudomása szerint nem sokára ő is tagja lesz. Csüggetten nézett végig a szobákon. Irén csontos alakja ott állt a nyitott udvarajtó keretében, és erről eszébe jutott Gizi, ahogy nemrég legény szobájának ajtajában állt, amikor Ilka néni megbízásából kártyázni hívta. Rózsalugasok hátterén az arannyal körülrajzolt sziluett sötéten a bezuhanó nap előtt. Ez az emlék elsápasztotta Francit, egyszer elvette a kedvét mindentől, szerette volna azt mondani Irénnek, Ilka néninek, az egész életnek, a sorsnak, amit egy durcás gyerek mond, ha kedve ellen megy a játék folyása. Így nem játszom. Sötét tűnődések napjai következtek, majd úgy vélte, hogy most már minden késős, az egyetlen úri dolog, amit tehet, vállalni eddigi szótlanságának következményeit, majd formulákon törte a fejét, melyeken lelkét feltárhatná Ilka néninek, esetleg Irénnek, önmagát vádolva vagy méltóság teljesen. Az esküvő napja már egészen közel volt, sőt, mostanában többet hagyták magára. Barátai asztaltársai beszüntették élcelődésüket a mogorva vőlegényen, s noha nem sok jót jósoltak a házasságból, maguk közt már a nász ajándékról tanácskoztak. Irén a varrónővel tárgyalt, elfoglalták az előkészületek. Franci töprengő sétákat tett a virágjától megfosztott rózsakertben egész a túlsó végig, hol az országút szaladt a Duna felé, amerre a szerbek elvitték a rózsákat. Közben megvolt a nagy takarítás az új lakásban, s a takarítónő elhozta a kulcsokat, amelyeket Ilka néni bizonyos grandezzával nyújtott át Francinak. Akár azonnal beköltözhetik. Irén az első pillanatban ezt nem is találta olyan rossz ötletnek. Igen, miért ne költözhetne be Franci már most, néhány nappal előbb, miért ne fogadhatná ifjú feleségét már otthonosan és gazdagyanánt, mintha legény lakásban fogadná? Mi volt Irén tulajdonképpeni ösztöne, mikor az ötletet pártolta, nehéz volna megmondani. Talán valami szimbolikusan véglegeset érzett abban, ha Franci bevonul a kettejüknek berendezett fészkébe, mintha a madár beröpülne a kalitkába.
Talán ebben már a házasság egy lépését látta, amelynek megtörténtéért most már úgy reszketett, mintha oka lenne félni, hogy sohasem történik meg. Amint Franci beleegyezett a tervbe, ő már megbánta, hogy mellette szólt. Egyszerre megérezte Franci elhatározásában a menekvés ösztönét, s rémület fogta el. Most eszmélt rá, hogy Franci ez alatt az utolsó pár nap alatt messzebb lesz tőle. Igaz, hogy délután épp úgy találkozhatnak Ilka néninél, mint eddig, de már nem kopoghat be érte a szekrénnyel bezárt ajtón, ha késne. Francit csak ugyan a menekvés ösztöne hajtotta, mert hiába álmodozott magában arról, hogy Ilka nénihez fordul segítségért, tudatalatt nagyon jól érezte, hogy épp Ilka néni háza a háló, amely befonta, s nem szabad addig, míg innen nem szakítja ki magát. De amint a terv határozatba ment, az ő hangulata is megfordult. Eszébe jutottak a rideg szobák, az összetolt ágyak, a szecessziós íróasztal és a sötét udvar nyiszlett a mariszkia. Reggel, mikor búcsút vett, érzékeny pillantást vetett a fehér oszlopos tornácra és a kertre, mely zölden tengett és vidáman, mintha már elfelejtette volna meggyilkolt rózsáit. A barna veranda fogadta a nyiszlett udvar és a bejárónő, akit Irén szolgálatába vett és odarendelt. A szobák sötétségében várták, mert gádorosan divat volt kizárni a napfényt. Meg kellett ritkítani a zsalukat, hogy valamit lásson. Első tekintete az ágyakra esett. Ez a látvány teljes erővel fölidézte benne azt az érzést, hogy kelepcében van. Lélegzethez jutott, de nem szabadult meg. Az új környezet, a szokatlan kimozdulás, a magányosság, bátrabb hangulata erőt adott neki, hogy tisztán nézzen szembe helyzetével. Kevés ideje van, azonnal cselekednie kell. Leült a szecessziós íróasztal mellé, és két levelet írt, amelyet a bejárónővel azonnal elküldött. Az egyik Ilka néninek szólt, a másik Irén mamájának. A levelek méltóságteljesek és férfiasak voltak. Minden hibát magára vállal, de bevallotta, hogy bármennyire is változatlan Irén iránti tisztelete és okon szenve, nem érzi magában azt az érzést, melyet egy pillanatig érezni vélt, s mely egyedül nyújt biztosítékot a hitvesi együttélés békéjére és boldogságára. Jobb, ha ennek fölismeréséből levonja a következtetéseket, s idején visszavonul, minthogy mindkettőjüket, s főleg talán Irént egy egész életre boldogtalanná tegye. Természetesen minden költséget, amely a jövendő berendezkedéssel kapcsolatban fölmerült, ő teljes egészében magáénak tekint, s minden felelősséget az emberek előtt a legmesszebb menő lovagiassággal viselni fog. Az Ilka nénihez szóló levélben még hozzátette, hogy saját adósságának tekinti azt is, amit Ilka néni Irénnek kölcsön adott, s lehető rövid időn belül törleszti. Sokáig habozott a levelek bezárása előtt, mellékelje a gyűrűt Irénnek, vagy külön postacsomagban küldje el. Végül is becsúsztatta a borítékba, hogy a levélnek ezzel is nagyobb súlyt és komolyságot adjon. A karikák ebben az időben keskenyedtek, kikapós férjek zsebébe lapuló gyűrű volt divatos, feltűnés nélkül simult az izzegő tasakba. De megint visszahúzta, szemérmetlennek találta a gyűrű csupasságát. Valami selyempapír kellene. Külön elszalasztotta a bejárónőt selyempapírért. Lakásban egyetlen heverő papírrongyot sem talált, itt minden el volt rakva, megemésztve, kisöpörve, vagy inkább gondosan összehajtogatva, ki tudja melyik fiók mélyén. Minden az Irén pedány szellemét lehelte. A hiába való keresés bosszúsága segített legyűrni kételjeit, mert egy pillanatig már brutálisnak kezdte érezni, amit tesz. Igen, brutális cselekedetre van itt szükség, férfias határozottságra. Föl és alá járt a szobákban, úgy érezte, hogy Irén szellemével csatáz. Az ágy utána fordult, ránézett. A nászágy gondolta, s lelke mélyén tudta, hogy elszántsága mögött valami gyötrelmes kis hitűség bujkál. Irén gúnyos fölényére gondolt, aki úgy tudta őt megsemmisíteni, mint egy ügyetlenkedő félén kisdiákot. Végül talán nem is az elszántság volt az, ami a leveleket elküldette vele, hanem még inkább a kis hitűség, mert gyávaság ellen csak még nagyobb félelem harcolhat. De ez a legkeményebb lelki titkokhoz tartozik, amiket Franci maga sem vallott be önmagának. Ezeket a leveleket saját kézbe kell adni, Kati néni, mondta a visszatérő takarítónőnek. Egyúttal a hivatalba is üzent vele, képtelennek érezte magát, hogy most emberek közé menjen. Oly hangulatban volt, mint az anarchista, aki eldobta a bombát. Most meg kellett lapulni és várni. A konyhában talált egy ebédhordó edényt. Hazajövet, hozzá el az ebédemet, Kati néni. Beteg a tekintete, súr, kérdezte Kati néni, és ajánlkozott, hogy megveti az ágyat. Franci nem is bánta. A nászágy egyik oldalát lebontották, félig fölhajtva a közös terítőt, s az ex-vőlegény a hideg paplanok közé dugta árva testét. Nem mert rá gondolni, mi következik most, mit fognak most mondani a városban. Innen menekülnie kell, az bizonyos. Gondolattalan nézte a falak tapétamintáit, s a hullámvonalas modern sifonokat. Az erédben nem sok kár tett, miután Kati néni elmosogatott és távozott, ráfordította a kulcsot, és visszabújt az ágyba, hogy aludni próbáljon. Egyszerre azonban a kulcs, amit a zárban hagyott, magától forogni kezdett, s hangos csörkéssel kiesett a padlóra. Ez külön volt az ebédlőben, de a két szoba közt nyitva volt az átjárás, s Franci ágyából figyelhette a különös jelenséget. A zárban egy másik kulcs nyikorgott, most föltárult az ajtó, s a küszöbön állt Irén. Irén először hisztérikus rohamot kapott a levéltől, de a hisztéria rohamból hamarosan energia roham lett. Ez egészen rendes folyamat volt, építeni lehetett rán. Irén mamája el sem olvasta a levelet, azon mód átadta Irének. Nézd meg, lányom, mit akar a Francit. A mama irtózott a bonyodalmaktól, rég megszokta, hogy mindent Irén igazít el. Biztosan összevesztek. Irén mértéktelen izgalomba jött, már látta magát a világ gunnyául megbélyegezve, egész élete összeomlott. Laci, aki kérdést mert intézni hozzá, egy nővéri pofont kapott. Ettől a kitöréstől hirtelen magához tért. Mosakodni, öltözködni kezdett, még be is zárkózott ehhez, ami nem volt szokása. Különös gondol púderezte magát, közben elfogyasztott egy nagy vajas kenyeret, ez volt az ebédje, és nem bánt, hogy a többiek mit esznek. Igyál rá egy kis vörös bort, lányom, az megnyugtat, diktálta belé a mama, ahogy gádroson kötelező volt. És most itt állt a Franci küszöbén. Kulcsa volt a lakáshoz, a saját lakása volt ez, amit ő maga bútorozott be a saját ízlése szerint, és el volt számva, hogy nem engedi magától elragadni. Ahogy benyitott, erélyesen és kopogtatás nélkül, ez jogainak hangsúlyozása volt, de egyúttal céltudatosan számító cselekedett, mely a meglepetéssel kívánt hatni, a női jelenés tündéries váratlanságával. Az úrnő hazatér. Nem, a szerelmes úrilány nyit be, jó hírnevét dacosan kockáztatva egy legény lakásba. Látja, Francika, mire visz maga engem? Ha meglátott valaki, pedig biztosan meglátta, a Stanci nevi mindig néz a zsaluk közül. A tardis doktor is éppen most jött ki a szomszédból, hát még ha tudnák, hogy maga ágyban fekszik, azt is meg fogják tudni a Kati nénitől. Franci rettenetesen zavarban volt, kétségbe esetten iparkodott nyakába húzni a paplant. Ővig mesztelenül hevert a matracon. A nagy hőségben és izgalomban eszébe se jutott előkeresni hálóköntösét, csak úgy ledobáltam a ruháját, kemény ingét szétszórva széken, padlón, szőnyegen, csúnya rendetlenségben. De Irént nem fejszélyezte a férfi rendetlensége, megszokta az ilyesmit Lacinál. Nyugodtan fölvette a földrehányt inget, összehajtogatta. Amúgy maguk férfiak mindig rakodni kell maguk után, magának igazán szüksége van egy asszonyra. Mi ütött magába, beteg Franci? Odalépett az ágyhoz, és fölébe hajolt. Látja, még a levele után idejövök. Megalázom magam, kiteszem magam a város nyelvének, s még azzal sem törődöm, hogy mit gondol rólam maga, maga alacsony férfi fantáziájával. Mi baj a Francika? Hadd ápoljam legalább, ha beteg. Maga is ült az én beteg ágyam mellett. Nem vagyok beteg, nyögte Franci, karját sem merte kidugni a paplamból, nehogy a vendég észrevegye vállának mesztelenségét. Irén látta a védekező szándékot, és sokkal tragikusabb színben látta. Jój, de mogorva lett, még a kezét se nyújtja nekem. Hát mi az én bűnöm? Mit vétettem én magának, hogy tegnap még megcsókolt, és ma már a kezét se nyújtja? Nincs rajtam hálóink, dadogta Franci. Irén azonban nem hallgatott az egyszerű és frivol magyarázatra. Irén érzékeny hangot ütött meg, jelenetet akart, bízva, hogy Franci ezt nehezen állja, ami igaz is volt. Mit vétettem, hogy így kiszolgáltat a világ nyelvének? Hát érdemeltem én ezt magától. Képzeli azt maga, milyen egy lány helyzete gádoroson? Ha nem akart elvenni, miért nem mondta meg hamarabb, hogy fogok most a világ elé kerülni? Ez a gondolat csak ugyan elérzékenyítette. Torkába szökött az okogás. Ez így nem megy, Francika, ezt nem lehet csinálni. Miért nem szólt előbb nekem? Miért nem volt egy kicsit őszinte hozzám? Nem tudtam, fulladozott Franci. Nem voltam képes. Féltem, hogy fájdalmat okozok. Miért kellett mindjárt a szegény mamát kétségbe ejteni? Én nem képzeltem ezt, hisz éppen azért, kezdte Franci. Maga azt írta a mamának, hogy nem akar engem boldogtalanná tenni. Éppen azért éreztem kötelességemnek. Sose magyarázkodjon, Francika. Ez nem lehet kimagyarázni. Nem akar boldogtalanná tenni, és ugyanakkor csúfságnak állít az emberek szemébe. Vár az utolsó percig, hogy a botrány nagyobb legyen. Nem akar boldogtalanná tenni. Mennyit jártam ide napról napra. Azt gondoltam, a saját lakásomat rendezem be. A hangja elcsuklott az okogástól. Itt fekszik az én ágyamban. És nevet. Én nem nevetek. Most úgy jövök ide, mint a bűnös, a gyalázatos, aki tilos úton jár. Még ma este az egész város száján leszek, de nem bánom. Már semmit se bánok. Nekem már minden mindegy. Ide jöttem, Francika, és nem hagyom magam mindjárt visszaküldeni. Maga lehet komisz hozzám. Lehet háládatlan, de a maga beteg. Nekem itt van a helyem, maga mellett. Nem vagyok beteg, ismételte Franci mogorván. Kicsit csodálkozott a következetlenségen, hisz Irén nem tudhatta előre, hogy őt ágyban találja. Hogyan tetszeleket most mégis a beteg látogató szerepében. De Irénnek ez jó formula volt, amelyen látogatását meghosszabbítsa, míg eredményt nem ér. Letette kalapját az asztalra, sokáig bajlódva a tűvel, miközben könnyeit szárogatta, s lassan megint beszélni kezdett. Látja, Francika, nem kell azért haragudni, legyünk okosak és jó barátok, én nem akarom magát semmire se kényszeríteni, de hát most már nem lehet visszacsinálni, amit csináltunk. Magának is be kell látnia, hogy amit maga kíván, az képtelenség. Maga már költségekbe verte magát, engem pedig jóvá tehetetlenül kompromittált. Miért ne házasodhatnánk össze? Legalább egy hónapra. Magának ez semmit se jelent, nekem pedig mégiscsak kisebb szégyen elvált asszonynak lenni, mint cserben hagyott kijátszott lánynak. Manapság a válás könnyen megy. Ez még csak érdekes, nem igaz, Francika? Francika hallgatott. Irén most az ágy szélén ült, és Franci keze után nyúlt. A kézből csak az ujjak hegye kukucskált ki a paplan fölött a vállánál. Az ujjak görcsösen szorították le a paplant, és semmiképpen sem feleltek Irén mozdulatára. Irén éppen hogy érintette az ujjakat. Többre nem merészkedett, mert nem akart semmit se kockáztatni. Közben megállás nélkül beszélt, hogy a fölénynek ezt a hiányát leplezze. Mondja, hát nem élvezi ezt a szép modern ágyat, ezt a rendes lakást, amit itt magának bebútoroztunk Ilka nénivel? Hát mi lesz most már ezzel? Nem volna kár ezért. Annyit terveztünk, ábrándoztunk róla. Maga is hogy örült minden darabnak? Franci hallgatott. Irént ideges félelem fogta el, hogy a társalgás megakad. Jól fekszik? Jól. Megvan az ágyal elégedve? Meg. Kati néni nincs itt. Már hazament. Szóval egyedül vagyunk a lakásban. Egyedül. Irén föláll, csak a lapját egy kicsit tovább tette az asztalon. Tudja, Francika, tudja, hogy ezt az ágyat, amiben fekszik, én a magaménak szántam. Mit szólna hozzá, ha én meg most befeküdnék a magáéba? Franci nem szólt semmit. Most már úgyis mindegy, folytatta Irén. A város már úgyis értesült róla, hogy itt vagyok. Sikerült engem visszavonhatatlanul kompromittálni, Francika. Nincs melege, hogy így betakaródszik a nyakáig? Nincs, felelte Franci kétségbe esetten és ostobán. De hiszen csak úgy csurog a homlokáról az izzadság. Engedje csak, Francika, hadd törölöm le. Franci egy hűvös és erősen illatos kendőt érzett végig suhanni halántéka fölött. Nagy csacsi maga, hogy így beletemetkezik a paplamban nyáron. Csak előttem tartja az illemet. Én nem ijedek meg egy férfitől, Francika, eleget látom a nagy kamaszöcsémet. Csak ugyan nagyon meleg van itt. Kati néni nem húzta sűrűre a zsalukat. És tüntetően kezdte kigombolni blúzát. Franci viszont tüntetően elfordult, nem nézett oda. Hogyan csinálná ezt egy olyan igazi, kitanult nő? Tűnődött magában Irén. Példákra gondolt, ismert esetekre, lányokra, akik a pletyka szerint ilyen és ilyen módon szereztek maguknak férjet, hogy aztán már kényszerült elvenni őket az illető. Mindenre el volt számva, de nem tudta, miképp fogjon hozzá. Hirtelen megint az ágy szélére ült, s erélyes elhatározással fölébe hajolt Francinak. A fiatalember látta meglebenni a félig kigombolt blúzt, két kar csapott a nyaka alá, egy kiszabadult hajtincs a szemébe vágódott, úgyhogy védekezésül és reflex mozdulattal muszáj volt kikapni egyik kezét a paplan alól, a paplan lecsúszott, s előtűnt a mesztelen, és nagyon fehér férfivál. Franci ing nélkül feküdt az ágyban. Nincs rajtam hálóing, dadogta újból elvörösödve, mint akit valami nem rendes dolgon kaptak rajta. Ebben a pillanatban egyszerre éles hang hasította ketté a meleg délután félhomályos csendjét. A bejáró nő csengője szólhat meg. Franci és Irén egymásra néztek. Egyikük sem mozdult. Egy percig teljes csönd volt, hallani lehetett a dongók zizegését a zsaluk között. Most ismét fölhangzott a csöngetés. Ki lehet az? Kérdezte halkan Irén. Nem tudom. Talán Kati néni jön vissza, nem hozatott egyet uzsonnára? A csengő újra szólt. Eressze be! Én elkészítem az uzsonnáját. A csengő hosszasan, egyfolytában csilingelt. Ez nem Kati néni, susogta Franci. Remegve lapultak egy leskelődő és ellenséges város közepén, ismeretlen veszélytől rettegve, fülelve a zajokra, mint egy őserdő barlangjában. De egymással is épp oly idegenek voltak, és ellenségesek, mint az erdő vadjai. A csengő nem hagyta abba. Miért nem megy ki? Sziszegte Irén. Mégis csak meg kell nézni, ki az. Nem kelhetek így föl, nincs rajtam hálóing. Vegyen hát valamit magára, nem fogok oda nézni. Franci szemérmesen föltápászkodott, s magára vette kabátját. Mezit láb volt, mert a papucsát épp úgy átallotta a nagy bánatában előkeresni, mint amikor lefeküdt, mint a hálóingjét. Mezit láb volt, és nagyon különös öltözetben. Az időtájt még nem viseltek sortot a férfiak. Francin is hosszú alsó nadrág lebegett, igen illetlen ruhadarab, amelynek még a nevét sem lehetett kimondani női társaságban. Lebegett, vagy inkább lotyogott, jobbra és balra minden lépésnél, a mesztelen húsára fölvett rövid kabát alatt. Így ment a bejáratig. A csengés újra kezdődött, dühött, türelmetlen rohamokban, s nem szűnt meg mindaddig, amíg a kulcs meg nem nyikordult a zárban. Franci lassan, óvatosan nyitotta az ajtót, először csak egy keskeny résnyire, hogy lássa, ki akar bejönni. A résen két szál rózsa jött előre, mint valami útcsináló követ, bekukucskálva és szétnézve. Bocsánat, még egy pillanatig tessék csak várni! Kiáltotta Franci, visszacsukta kilincsre az ajtót, s két ugrással újra az ágyban termett. Nem ereszthetem így be, súgta Irénnek, s az ágyból kezdett újra kiabálni a vendég felé, hogy már szabad! Most teljesen gépies volt a szégyellős illem automatája, mert Ilka nénit sejtette a rózsás látogatóban. Igazán félt Ilka nénitől. Csak tőle félt. Rettegett elgondolni, milyen szemmel nézheti Ilka néni az eljárását. Valóságos megkönnyebbülés volt a számára, amikor a várt látogató helyett megint csak a kis cseléd lépett be, aki a múltkor a nagy csokrot hozta Irénékhez. Ugyanez viszont Irénnek csalódás volt. Ő már épp előjött rejtek helyéről, s búzát gombolgatva indult a vendég felé, mint a szorongatott hadvezér a felmentő sereg felé, mely kirántja a zavarából. A kiszolgáló mindebből nem vett észre semmit. Rettenthetetlenül hatolt előre a rózsákkal, hogy elmondja előre betanult szerepét. A tekintetes asszony tiszteltetés küldi a rózsákat, és azt üzeni, hogy megkapta a levelet, és tessék átmenni megbeszélni. Irénből most kitört a meggyűlt feszültség. Minden indulata a kis cselédre zuhan. Hát te megbondultál, mit rázod a csengőt egy fél óráig? Nem tudsz nyugodtan várni, amíg beeresztenek? A tekintetes asszony azt mondta, addig csöngesek, amíg nem vagyok egészen biztos, hogy a tekintetes úr nincs itthon. Hát egy és mondd meg a tekintetes asszonynak, hogy tiszteltetjük, és azonnal átmegyünk. Franci meghatározhatatlan nyögést hallatott az ágyból. Irén sietett némi magyarázatot fűzni szavaihoz. A tekintetes úr nem jól érezte magát, és lefeküdt. Megmondhatod, hogy én is itt voltam, és meglátogattam, de most már jobban van, mindjárt föl kell, és együtt átmegyünk. A kis váblány bámész tekintetet vetett az ágyra és Francira, és sietett eltűnni az ajtón. Hát akkor öltözzön, Francika, Ilka néni várja, szólt Irén visszatérve, kicsit megnyugodva, mint aki biztos volt már a tennivalókban, s hatalmas szövetségest érez maga mögött. Nézze, milyen gyönyörű virágokat küldött Ilka néni, s méltatni kezdte a kései rózsák szépségét, hisz alig néhány fenntartott tő pompázik már a kertben. Franci azonban olyan dührohammal csapta a földhöz a szerencsétle virágokat, hogy a szirmok szerteröpültek a festett padlón, mint egy hirtelen kikelt lepkeraj. Irén hátra hőkölt a váratlan zápor elől. Maga barbár, vízbe akartam tenni őket! Franci nem felelt, befordult az ágyban, és ismét magára húzta a takarót. Hát nem öltözik? Nem. Ha előre megyek, utánom jön? Nem jövök, mondta Franci. Irén megint nem tudta, hogy mit csináljon. De Franci, Francika, legyen esze! Hirtelen megint leült az ágy szélére, és a végső kétségbeesés szenvedélyével újabb ölelést kockáztatott meg, de Franci nem bírta tovább. Önkéntelen védekezésre emelte föl karját, és visszalökte a lányt. Mozdulata a düh és ijegység mozdulata volt, de Irén egyszerre megérezte rajta a gyűlöletet is, a görcsbe fagyott, szívósá keményedett ellenszenvet, amely ellen nem lehet harcolni szép szóval, csókkal, öleléssel. Hirtelen elöntötte a szégyen, és fölállt. Kalapja után nyúlt, női ösztöne, amely eddig feltűnő módon cserben hagyta, most félreérthetetlenül megsúgta neki, hogy távoznia kell. Goromba! Sziszegte, és lassan, ügyetlenül tűzködte kalapját. Közben lopva pillantott Francira, de Franci hátat fordított, és nem mozdult. Hát, elmenjek! Kérdezte végre a tehetetlenség dühével, nehezen tudva rászánni magát, hogy a kudarc következtetéseit levonja. Franci nem felelt, és nem mozdult. Irén se nem látott, se nem hallotta, mint az utcára kiért. Megszokott fölényének elvesztése rettenetes hatással volt rá. A szégyen, a vereség érzése elviselhetetlennek látszott. Még azt sem érdekelte, kivel jön szembe az utcán. Még kevésbé volt annyi ereje, hogy Ilka nénihez bemenjen. Azt sem tudta, hogyan került haza. Tűrhetetlen fejgörcsök gyötörték.
Hagyjatok békében!
Kiáltott öcsére, mikor kérdezni merte. Anyja nem ismerte. Irén lefeküdt, s borogatást rakott a fejére. Franci föl se kell, csak bizonyos idő múlva a másik oldalára fordult meggyőződni róla, hogy Irén igazán elmente. Aztán újból nézegetni kezdte a tapétákat és a szekrényt. Maga se tudta, hogy mennyi ideig hevert így. Az volt az érzése, hogy örökké így fog keverni. Soha sem kell fel többet. Helyrehozhatatlanul durva és udvariatlan volt egy úri leánnyal, a menyasszonyával. Nem volt bizonyos, nem követette el olyas valamit, amiért minden társaságból való örök kizárást érdemel. Kétségei és lelki fuddalásai közé számon kérőleg, s ijesztőn, mint az ítélet trombitája, hasított egy újabb csöngetés. Egy darabig hagyta csöngetni, de idegereje nem bírta soká. A hang vonta, hipnotizálta, kihúzta ágyából. A trombita szóra maguktól kelnek föl sírjaikból a bűnösök. Franci így kelt ki végre újból, mint egy vezeklő szellem fehér halottas ruhájában, melyet a jobbra-balra lötyögő alsónadrág képviselt. Nem bírta. Nem bírta. A csöngetés nem szűnt meg, még türelmetlenebbnek látszott, mint előbb türelmetlennek és parancsolónak. Szinte ellenséges záporban támolygott az ajtóig. Az ajtó előtt Lajos bácsi állt. Szuszogva, dühösen.
Már azt hittem, megint hölgyet fogadsz, mondta némi éllel.
Lajos bácsi a kaszinóban hallotta az első gyanús hírt Franciról. Az asztaltársak elfogták a bejárónőt, mikor az ebédért jössz, Kati néni mindent elbeszélt, azt is, hogy a levélben a sejjenpapíron át kitapogatta a karika gyűrű formáját. Az esemény oly nagy izgalmat keltett, hogy az asztaltársak még akkor is együtt voltak, amikor Lajos bácsi rendes szokása szerint megjelent átfutni az újságokat.
Igaz, hogy visszament a parti,
rohanták meg a bevetődő rokont. Lajos bácsi semmiről sem tudott, ümmögött, de tekintélyesen kijelentette, hogy csak valami jelentéktelen összezördülésről lehet szó a szerelmesek között. Mégis szöget ütött a fejébe a pletyka. Irén férjhez menetelének az egész rokonság örült más, nem utolsó sorban maga Lajos bácsi, akibe az özvegy és leánya legfőként kapaszkodtak. Mi történt már megint azzal a lányjal? Miért nem tud simán célhoz érni, mint más kevésbé okos, sőt csúnyább, és nem is ilyen előkelő lányok? Lajos bácsi megindult Irénék felé, hogy bővebb értesüléseket szerezzen, azonban már útközben is szerzett egymás értesülést, majdnem minden szembejövőtől. A kérdések és célzások csak úgy ömlöttek feléje, ezekből kiértett legalább annyit, hogy látták Irén belopózni az új fészekbe, ahol ez időben Franci egészen egyedül tartózkodott, állítólag betegen. Mialatt Franci és Irén ideges kettesben próbálták életük nevetséges kis bonyodalmát egymással megoldani, körülöttük egy egész város állt lesben, s találgatta, mi történik a félsűrűre húzott zsaluk mögött. Lajos bácsit izgatottá tették az ellentmondó hírek. Irénnel nem sikerült beszélnie, a mama suttogva fogadta, még Laci is Lábújhegyen járt. Irén elsötétített szobában feküdt, elfoglalva a migrén gyötrelmeivel, mint egy áldott robottal, mely semmi másra nem enged gondolni. Lajos bácsi annyit tudott meg, hogy Irén csak ugyan Francinál járt, s lesújtva jött haza. Az özvegy maga könyörgött neki, hogy beszéljen Francival.
Mi történt köztetek? Szuszogott Lajos bácsi. Hát szabad egy kis szerelmi pörpatvarból ilyen veszett komédiát csinálni? Az egész város rólatok beszél.
Nem mondhatott volna rémítőbbet Franci füleinek, aki lelki fuddalásokkal tele mezít láb és gatyában állt a szoba közepén. Lajos bácsi viszont igen korrekt utcai öltözékben állt előtte. Ő, mint komoly és tekintélyes úriemberhez illik, nyári hőségben is sötét ruhát és kemény gallért viselt. Magasabb hivatalbeli állása is feszélyezte Francit. Egyáltalán minden előny a Lajos bácsi oldalán volt. Ám bár ő sem lehetett kevésbé nevetséges alak, amint izzadva és az asztmától lihegve a szerelmesek mimózaszerű érzékenységéről, a reszketek fiatal szerelem lírai válságairól értekezett. Lajos bácsi ragaszkodott hozzá, hogy csak valamilyen lírai válságról lehet szó, valami szerelmi érzékenységről, futó májusi zivatarról. Lajos bácsi emberismeretével nem lehetett vitázni. Franci hiába próbálta megmagyarázni igazi érzéseit. De Lajos bátyám, de kérlek, kedves Lajos bátyám, erőlködött. Végül elfogta a kétségbeesés bátorsága, ideges szinte síró hangon vallotta meg, hogy nem tudja elképzelni az életét Irénnel. Nem, ez a házasság lehetetlen. Ezt most már belátta. Éppen mindkettejük boldogságának érdekében.
De hát miért? Miért?
Ezt már nehezebb volt megmondani.
Nem tetszik neked Irén?
Franci azt se tudta, hova legyen zavarában.
Ezt előbb kellett volna meggondolnod. Micsoda férfi vagy te? Ha rád hallgatok, azt hinném, hogy lelkiismeretlen, könnyelmű fráter vagy, aki elbolondítod a szegény lány, belemégy a partiba. Hagyod egészen odáig jutni a dolgot, hogy már csak néhány nap választ el az esküvőtől, s akkor nyugodtan odébb állasz, mintha minden a legjobb rendben volna. Szerencsére tudom, hogy igazában derék jó fiú vagy, éppen csak szerelmes vagy, összevesztél a menyasszonyoddal, és szükséged van valakire, aki kibékítsen. Na, gyere, szépen bocsánatot kérsz Iréntől és a mamájától, igazi férfihoz méltóan, aki belátja hibáját, hisz nem vagy már gyerek, föl tudod fogni, mit csináltál, micsoda botrányt okozol, mik a cselekedetet következményei.
Franci próbált még valami olyasmit ismételni, hogy mindkettejük boldogsága érdekében, és a többi. Hogy jobb még az utolsó pillanatban is szakítani, mint egymást egész életre boldogtalanná tenni, és a többi.
Ezzel azonban nem volt szerencséje, Lajos bácsi fölhúzta a szemöldök, és igen szigorú tekintetet vetett rá.
Úgy látszik, nem vagy tisztában vele, hogy mennyire kompromittáltad Irént. Irén az imént is itt volt nálad, az egész város tudta és látta, egyedül voltatok az egész házban, mindenki arról beszélt. Ezek után úriembernek nincs mit gondolkozni, Irén többet sohasem mehet férjhez, ha te faképnél hagyod. Ez magyarán mondva aljáság volna. Na ne is fecsegjünk többet, hanem gyere, ha te restelsz beszélni, majd én beszélek helyetted, gyere, kapd fel a ruhádat, hisz úgy állsz itt mezét láb, mint a cigányai égen.
És így történt, hogy egy jó fél óra múlva Franci már ott ült Irénéknél, és az egész család nagy édeskedései közepette, akik úgy fogadták, mint a megtértékozló fiút, tapintatosan kerülték a kérdéseket. Még csak az se kellett, hogy Lajos bácsi beszéljen helyette, noha Lajos bácsi ezt nehezen engedte. A mogorva szobákban szokatlan társaság gyűlt össze. Még Ilka néni is átjött vendégei távoztával, mintha csak megint beteg volna a háznál, akinek kedvéért szögre kellett akasztani az aprehenziót. Igen, ez is beteg látogatás volt. A beteg partit látogatta. Szinte csalódást érzett, amikor úgy találta, hogy a dolgok nélküle is már rendbe jöttek. Ő volt az egyetlen, aki célzást tett a lezajlott viharra, fölényesen, s kicsit gonoszul. Lám-lám, megszelidült a lázadó. Hát magában mi szállott, Francika, és miért nem volt szerencsém, mondja, kedves. Egész délután várom. És hogy Franci csak 5-6-tól csengő és gúnyos kacagással tette hozzá. Nagy mafla maga, Francika. Franciban tört hagyott ez a kacagás. Úgy érezte, hogy kinevetik a kezességét, s amért oly könnyen beadta a derekát. De egyelőre fogytán volt az energiája, s minden ismét a régiben állt. Irén először nem akart kijönni a szobájából, de mikor Lajos bácsi Franci kíséretében maga kopogott, beérte, megjelent sápadtan, meggyötörte, mint egy élő szemrehányás. Franci néma megadással csókolt kezet, s tűrte, hogy Irén a kiengesztelődés jeléül ismét újjára fűzze rabságának látható szimbólumát, a jegygyűrűt. Franci, mint vezeklő fegyenc szerepelt, s Ilka néni később még a rózsakertbe is átvitte a fiatalokat, hogy a hirtelen, s immár naponta korábban kivirult csillagok alatt újra éljék a régi estéket, amelyek összehozták őket. Rózsa már nem volt sok a rózsakertben, a csillagoknak nem feleltek virágok, mint két szembenéző sereg, ki különböző nyelveken kiáltoznak egymás felé, egyik illattal, másik fénnyel. Ez a kerítő illat már kialudt. Helyette valami savanyú fűszak terjengett, mert körös körül éppen kaszáltak. Ilka néni holdvilágos sétára vitte az ifjú párt, s tartotta őket szóval, közben minden ok nélkül föl-föl kacagva, s csúfondárosan ráhunyorított Francia. Szótlanul mentek mellette két oldalt, mintha az orruk vére folyna. Franci csak akkor kezdett magához térni, mikor a szokatlan úton hazabotorkálva, holdzápor alatt, s kutyaugatás közt forgatni kezdte a szokatlan kulcsot a szokatlan zárban. A következő napokat az esküvő előkészületei foglalták el. Valóban ideje volt más, Irénék tüntetőleg nagy lakodalmat akartak csapni, csak azért is, hogy ezzel leszereljék a gádorosi nyelveket. Megkezdődött a sütés, főzés, a meghívások, a vendégek kiválasztása az egész vonalon. Irén és Ilka néni számogatták a helyeket, a szükséges asztalneműt, edényt és személyzetet, összeadva, ami csak a két házból kikerült. A baloglányok, akikre a nyoszolyók vidám hivatala várt, naphosszat összebújtak Irénnel, ruhakérdéseket tárgyaltak. Irén minduntalan átfutott a varrónőhöz próbára. De azért Francit sem hanyagolta el. Szükséges volt, hogy Franci mindig szem előtt legyen. Ezért elhatározták Ilka nénivel, hogy séta kedvéért naponta érte mennek, ha csak ő meg nem előzi ezt, s már az ebédről egyenesen Ilka nénihez nem siet. Irénnek kellett ez a negyed óra, amikor kiszabadul az ideges készülődések forgatagából, s nyugodtan körülnéz jövendő otthonában. Csak ezt tudta kisé enyhíteni izgatott, félelmekkel teli feszültségét. Franci tehát valóságos fogoly volt, kit napról napra elővezette. És állandóan foglalkoztatták is, mint a foglyokat. Ilka néni mindenféle feladatokat bízott rá, amik az esküvői készületekkel fügtek össze, például meghívókat készített, szivarról, cigarettáról, borokról gondoskodott. Irénnel alig beszélt. Irén most közeledni sem igen mert hozzá, félt egy visszautasító szótól vagy mozdulattól. Amit okvetlen meg kellett beszélni, Ilka néni jelenlétében beszélték meg. Franci mindenbe belenyugodott, mindent a nőkre hagyott, tette, amit mondtak neki. Csak egyszer szegült ellen, mikor Irén azt kívánta, hogy anyját hívja meg a lakodalomra. Erre semmiképpen sem volt hajlandó. Úgy sem jönne el, vagy ha eljönne, annál rosszabb. Megártana neki az utazás. Igazat szólva, Irén sem óhajtott olyan nagyon megismerkedni a franci anyjával. Egy kicsit inkább félt tőle, hogy csak ugyan megjelenik. Csak illendőségből erőltette, hogy hívják. Egyébként nagyon jól belenyugodott, hogy a lakodalom meg lesz anyós nélkül. És mégis volt abban valami különös, ahogyan Franci ezekben a dolgokban viselkedett. Valami érthetetlen, és épp ezért aggasztó. Nem akarja mutogatni a muttert, próbált gonoszkodni Ilka néni az Irén régebbi modorában. Nem érzi talán elég előkelőnek, kacagott kedélyesen, de Irén nem kacagott vele. Franci aggasztó volt mogorvaságában és szűkszavúságában. Alig tudta vele megóvni a látszatot, hogyha idegenek voltak jelen. Franci nem érintkezett senkivel. Még étkezni sem járt el, mióta az új lakásba költözött, Kati néni állandóan hazahordta a kosztját a kaszinóból. Csak az utolsó nap üzent be délben, hogy estére okvetlenül személyesen megjelenik, és az asztaltársakat is értesítette, hogy az estén az ő vendégei lesznek, legalább az italt illetőleg. Igen, igen, legény búcsút tartunk, kiáltotta Oszolya Patikus, aki szintén meg volt híva. Ezen az estén Franci visszakapott valamit jó kedvéből, sőt, nagyon is jó kedve támadt. A pajtások bámulva látták, hogy szokása ellenére duhajkodik, egymás után hajtja föl a poharakat, és a tréfás bor közi litániában, mint mestereknek mestere, őn énekeltek ki, hogy mennyi az egy, meg a kettő. Először és utoljára életében. A házasság témája azonban tabu volt, erről nem volt szabad beszélni. Jobb is erről nem beszélni, pajtás, ingerkedett a patikus. Ma még boldog vagy, ne gondolja holnapra, ma még szabad vagy, ne gondolja rabságra. Ezek persze csak amolyan szólásmondások voltak, minden rossz akarat vagy rejtett célzás nélkül. Ezeket elmondták minden legény búcsún. Franci mégis úgy érezte, hogy külön neki szólnak, őt csúfolják, az ő esetére vannak szabva. De már nem bánta, nem törődött semmivel, el volt számva. Úgy mulatott, mint egy öngyilkos jelölt utolsó éjszakáján. Hajnalig ittak a nyitott helyiségben, énekük és kiáltozásuk fölverte a várost. Aztán még egy körutat tettek az utcákon, hazavitték azokat, akik kidőltek, s a cigány dünnyögve kísérte a menetet. Megálltak a város szépeinek ablakánál, a balokház előtt is. A lányok aludtak, vagy alvás színleltek. Már teljesen világos volt. Végül Irénék felé kerültek, itt hangosabban harsant föl a zene, de Irén sem adott életjelt. Most haza kísérték a vőlegényt. Francit különös felelőtlenség érzése lepte meg. Az egész mulatság az ő költségére ment, de mindennel adós maradt. Tökéletesen józannak érezte magát. Csak rövid időre mehetett haza megmosakodni, átöltözni, mert az előre megállapított terv szerint reggel jókor vonatra kellett ülnie, hogy a kanonok bácsi elé utazzon, aki most fog érkezni Sótról. Szóval nem sokat alhatott, de majd alhat valamelyest a vonaton. Az állomásnál Irén várta izgatottan, és egy szép csokorral, amit Ilka néni kertjéből kötözött a kora reggeli órákban, még harmatosak voltak a rózsák. Izgalma már alig bírt magával, mert Franci nagyon késve jött. A várakozó menyasszony kíváncsi szemek lesték a peronon, úgy érezte, mint aki pellengéren áll a világ előtt. Minek is jött ide egyedül? Miféle nyugtalanság hajtotta, hogy még egyszer lássa Francit, mielőtt elutazik pár órai útjára, amelyből szinte már egyenesen az oltár elé fog visszatérni. Az új állomásfőnök szándékosan kilépett üvegajtaja elé, hogy megbámulja az első számú kordár, a félkegyelmű, de marhaerős fiatal Csatferi pedig, vigyorogva kérdezte meg, nem lesz podgyász vinni való? Végre megjelent Franci. Oly késő volt, hogy azonnal futnia kellett jegyet váltani, és alig válthattak pár szót, ami egyébként nagy zavarból mentette ki őket. Irén a kocsi ajtóig kísérte Francit, s mire odaértek, a pályatiszt épp szájához emelte a sípot. Vajon meg fogják csókolni egymást? Ilka néni nem volt jelen, aki ezt a dolgot megrendezze. Irének végre is le kellett ugrania, miután a csokrot félszegen a bőrülésre fektette. Lenekésenek ám a vonatról visszafelé! Kiáltotta még síró hangon, amint lelépett a hátsóról. De már nem is volt biztos benne, hogy Franci hallja-e, mert azonnal eltűnt az ablak mögött. Irén szívét elszorította a nyugtalansága, mint magára maradt a sínek között, és miközben szemét mereven szögezte a távozó kocsira, úgy tűnt föl neki, mintha egy rózsaszirom hullott volna ki az ablakán, visszalengve a nehézkesen kiindult vonat szelében, és még egy, és még egy, és ez nem is volt puszta képzelődést, mert Franci az ülésen mellette heverő csokorról lassan tépdesni kezdte a szirmokat, s egyenként kiszórta az ablakon. Mire a legközelebbi állomásig ért, csak a csupasz virágszárak maradtak. Akkor megkönnyebbülten sóhajtott föl, mint aki egy telepatikus bűvkörből szabadult ki. A vonat kanyarodása elfedte gádoros, jól ismert dombjait, robogásának ritmusában még a cigányzene ütemei zengtek, az utas szédült és nyújtózkodott. Befejezés. Mikor a vonat nagy hajmásra élt, ahol a fiú melyik keresztezi, Franci leszállt, és két sürgönyt adott föl. Az egyik a kanonok bácsinak szólt Sótra, ebben értesítette, hogy fáradtsága felesleges, mert az esküvő elmarad, majd közelebb bővebbet. A másik sürgöny Irénnek szólt, ez viszont a kanonok bácsi súlyos betegségét újságolta. Ápolása miatt sajnálatomra a Sóton kell maradnom. Az, hogy az esküvő ilyen formán nem tartható meg, szinte egészen mellékes dolognak látszott a sürgönyben. Vajon csak ugyan részegségében fogalmazta-e Franci ezt a furcsa sürgönyt, ahogy gádorosan mondták és terjesztették? Nehéz lenne megállapítani. Bizonyos, hogy az éjszakai bor macskajaja munkált benne, amint a vicinális zötyögései szénszaga még súlyosbított. Keserűeket nyelt és émelgett. De mégsem volt részeg. Agya oly tisztán és nyíltan működött, mint nagyon régóta nem. Mintha megszűntek volna gátlásai, ám bár ez a fölszabadultság sem volt egészen bátor és őszinte. Kereken és egyértelműen szakítani most sem tudott. A különös mentség a bácsi betegségéről, melyben Irénék hajlandók voltak cinikus gúnyt és arcátlan tréfát látni, igazában csak mentség volt. Gyávaság, köpönyege, gyöngeség áll arca. Akárhogy is, a fölszabadultság érzése csak rövid ideig tartott. Mire a vonat Sótig ért, teljesen urrá lett a macskajaj. Utolsó gazembernek érezte magát, s elborzadt attól, amit cselekedett, agyának világossága nem szűnt meg, sőt, még tisztábbá vált. Pontosan elképzelte, micsoda botrányt jelent Sürgőnyeg Ádoroson, maga előtt látta a templomba gyűlő közönséget, amely az úriesküvő pompáját akarja élvezni, s melyet már nem értesíthetnek idejében. Felelősséget érzett a sültekért és süteményekért, amelyeket Irénék előre készítettek, a rózsákért, melyeket Ilka néni a lakodalmi díszkedvért levágott, az esküvői toalettekért, az elővett frakkokért, a vidéki rokonok vasúti jegyéért.
Irénre még gondolni sem mert. Igen. Utolsó az embernek érezte magát, s amellett gyáva pipogya fráternek is. Sohasem merhet többé Ilka néni szem elé kerülni. Sohasem mehet többé Gádorosra.
Szerencse, hogy hivatali szabadsága volt, amit éppen tervezett nősülésére való tekintettel kapott. Nem akart Sóton maradni, inkább azonnal felutazni Pestre, hogy áthelyezését szorgalmazza. De honnan vegyen pénzt, kihez forduljon. Itt állt mindenből kiszakadva, szökve, az idegenben podgyász nélkül, lakás nélkül, s elvágva a visszatérés hídját. Az utcán körül kellett néznie, nehogy Gádorosival találkozzék. Megpróbálta a helyzetét őszintén föltárni a Kanonok bácsinak. Bácsi azonban haragudott a házasság szentségével űzött játékét, és nem segített neki. A házasság szentségén kívül a saját kényelmét is sértve érezte, hisz már fölpakolt, becsomagolt öreg tagjét elszánta az útra. Mire Franci meglátogatta, már a botrány híre is hozzáért. Hogyan tudott ez ilyen gyorsan szállani, valóságos csoda? Az ilyen hírek valami természet fölötti úton terjednek, a levegőben vannak, mint a bacillusok. Bizonyos, hogy ezekben a napokban két vármegyén át mindenki száján a Franci neve lebegett. A különböző változatok szerint Franci ügyes gazembernek tűnt föl, fölényes csirkefogónak, aki nevetve továbbá. A botrány csak ugyan szörnyű volt, még hosszú évek múlva is szerepelt Gádoros legendáiban. A megugrott vőlegény, a hiába várakozó nász nép még valamelyik pesti lapnak is alkalmat adott egy éles vidéki levére. Franci rettenetes lelkiállapotba jutott, nem mert emberek elé kerülni. A Gádorosról érkező leveleket nem merte felbontani, főleg azt nem, amelyhez a jegygyűrű volt mellékelve. Ő maga végül is a megjegyzés nélkül küldte vissza a magáét, noha magában heteken át fogalmazgatta a magyarázó írásokat Irén címére. De mit lehet itt még magyarázni? Oszoly, patikus barátja, likvidálta a lakást, utána küldte holmiait, de elolvasni az ő levelét sem merte. Egy haszna minden esetre volt a nagy botránynak. Az, hogy ennek folytán könnyen teljesült Franci kívánsága az áthelyezést illetőleg. Persze pályájának éppen nem vált ez előnyére. Gádoros akármilyen kicsihe is, az Isten egyenesen Gádorosra néz. Franci csak akkor jött rá erre, amikor valami Isten háta mögötti fészekbe helyezték messze a felvidékre, ahol nem volt hatholdas rózsakert, se gádorosi bor. Mint valami paradicsomból kiűzött Ádám gondolt vissza az Ilka néninél töltött napokra, s morfondírozott sorsának különös hajótörésén. Mintha minden, ami szép volt és kívánatos, eltűnt volna a tavalyi rózsákkal, számára csak a szégyen maradt, s a keserűség. A postai vevények maradtak, amelyeket az adósságainak törlesztésére küldött összegekről kapott. Ez volt az egyetlen kapcsolata a múlttal. De lelki szemeiből soha el nem tűnt a gádorosi szőlőhegyek szelíd hajlású vonala, mely annyira különbözött a Görbeország bérceinek rajzától. Szégyene poharában is az emlék édeskés rózsavizének illata kísértett. Így élt évekig, mint Ovidius, aki szintén nőügy miatt jutott Tomiba. A szégyen és keserűség nem engedte meghízni, szikár maradt, s fiatalosan karcsú. De haja hamar kihullott, s mire végül Sótra került bírónak, már jóformán kopasz is volt. A gádorosi élmény másképpen is döntőleg hatott életére. Minden esetre ez óvta meg a házasság igájától. De ez hajtotta egyúttal újra és újra, és unosuntig a viruló fiatal lányok rózsakertjébe is, a l'ombre des jeunes filles en fleurs, ahogy a kései francia író nevezi. A régi paradicsomot Ilka néni rózsakertjének illatát kereste mindenütt. A szégyen íze idők folyamán elhalványult benne, annál inkább erősödött lelkében ez a paradicsomi honvágy. Sóton hivatalosan levizitelt, s könnyen vonódott a társaságba. Otthon érezte magát a lányzsúrokon, alig tudott meglenni a kacér és fiatal leányvilág, női pletykák, udvarlások légköre nélkül. De közelebb nem került senkihez. Mélyebben nem bonyolódott semmibe. Valami beteges félelem tartotta vissza ettől. Soha senkivel sem lehetett többé hírbe hozni. Élete e két pólus között ingott. A paradicsomi honvágy és a félszeg félelem közt. Így lett belőle a vén gavallér. A bíró úr a habos kávé mellett, ahogy egy történet elején lefestette. Az évek gurultak, Franci mindig kopaszabb lett, s ruganyos járását is kikezdte a csúz. A doktor harkányfürdőbe küldte, amelyet a sótiak ez időben nagyon látogattak. Oda jár többek közt Döme bácsi, az öreg Rácz Döme, akiről sok szót ejtettem már egy másik történetben. Franci az öreg úrba ütközött rendszerint már az első napon. Együtt sétáltak a kénillatú források meleg zubogásában. Gádorosról is vannak itt, szólalt meg egy ilyen alkalommal Döme bácsi, aki bizonyos rokoni kötelékek fűztek Gádoroshoz. Oszolj néha leányával! És már messziről nagyot köszönt egy kövérkés, mosolygóképű úri asszonynak, aki süldő lány kíséretében lépett ki a fürdőházból. Francit valóságos rémület fogta el, mint mindig, ha új gádorosi arc jelent meg a láthatáron, de azért nem tudott elfojtani egy önkéntelen felkiáltást. Oszolj a patikus! Oszolj meg nősült! A két nő egyenesen feléjük tartott. Franci izgatottan nézett körül, szeretett volna valami ürügyet találni a menekvésre, de amint közelebb értek, megnyugodott. A kis kövérasszony teljesen ismeretlen volt előtte, s remélte, hogy az sem ismeri őt. Oszolj, talán idegenből nősült. Magam fogok bemutatkozni, gondolta hirtelen. Nem kell, hogy értse a nevemet, angolosan, még mielőtt Döme bácsi bemutatna. De a kövérkés asszony már ott állt előtte, s egyszerre egész váratlanul a nevén szólította minden bemutatás nélkül. Francika, hát nem ismer? Francinak szinte a torkába szaladt a szíve, s most egyszerre megismerte, Balogh Gizi volt. Megismerte a szeméről, a nevetéséről, mert más nem is hasonlított benne az egykori karcsú játékos tündérhez. Franci önkéntelen a mellette álló leányra pillantott. Igazi nagy melák szőke, csöppet sem emlékeztet az édesanyja fiatalságára. Igazi oszolj!
Ugye milyen nagy lányom van?
Kérdezte az anya.
Látja,
ők Francika. Én is megerősödtem egy kicsit, tette hozzá mosolyogva.
De magadtól igazán nem szép, hogy nem érdeklődött irántunk. Talán azt sem tudta, hogy férjhez mentem.
Pedig mi sokat emlegettük magát Ilka nénivel. Franci megrepent, mint a kínpadra vont bűnös, a megpillantja a hüvelyk szorítót, de Gizi zavartalanul csevegett tovább.
Ilka nénének nagyon rosszul esett, hogy maga még csak egy szót sem írt neki. Úgy vártuk a levelét mindannyian, mennyit mulattunk azon az eseten. Azt jól csinálta Francika, senki se tételezte volna föl magáról, valósággal fölfordította az egész várost. Szegény Irénnek persze rosszul esett, nagyon sokáig beteg is volt utána, no nem volt igazán beteg, csak betegnek adta ki magát, mert halálosan restelte a dolgot, toldotta bizalmasan. Miért nem írt Francika?
Én azt hittem, álmélkodott Franci.
Bizony, sokat nevettünk szegény Irén rovására, folytatta oszolni. Úgy kell annak, aki olyan minden áron férjhez akar menni, magára vesen, nem igaz? Nem, mintha nem sajnálnám, inkább én borzasztóan sajnálom szegényt, akkor is sajnáltam, maga is sajnálná, ha látná. Nem megy a soha férjhez, egészen megöregedett, összement, pedig milyen szép, milyen magas alakja volt. Úgy néz ki, mint egy öreg asszony. Mindegy, ha fiatal volna, se venni el senki azok után, ami történt, ez érthető, nem igaz? Most már csak a templomba jár, az oltáregyletben működik, pedig maga talán tudja, hogy nem volt vallásos sosem, mindig csak csúfolódott a papokon. Azért ne gondolja, most is csak csúfolódik. Egyáltalán épp annyi rosszat mond az emberekre, mint azelőtt ebben a tekintetben nem változott.
Ilka néni hogy van? Kérdezte Franci egy kicsit magához térve, és először is az udvariasság kívánalmára emlékezve.
Ó, ő sem a régi már, mióta eladta a rózsakertet, már csak árnyéka önmagának.
Azt tudja, hogy eladta a rózsakertet?
Nem is volt érdemes megtartani, nincs már, aki elvigye a rózsát, a szállítás nagyon sokba kerül. A régi Dunaágon nem jár hajó, a szerbek nem jönnek át többé gádorossal, míg a szegény Pista bácséltő ragaszkodott a rózsatenyésztésre, de most, hogy meghalt, igazán nem volna értelme.
Azt tudja, hogy a Pityu is meghalt, a fiú?
Nem tudtam.
Hát ő mindig beteges volt, Ilka nénit persze nehéz elképzelni egyedül, és a nagy ültetvény nélkül egy kisebb kert azért most is van, és a kártyapartik is megvannak. Ilka néni azért még most is játszik, én is szoktam néha játszani, csak idén maradt el végképp.
Hát, hanem a hangulat nem a régi már, más volt azok.
Más volt azokban az időkben, kivált így nyáron, mikor a rózsák nyíltak. Az ember szinte fulladozott az illatban, emlékszik, Francika?
Most szőlő van a rózsakert helyén, lapos szőlő, amilyeneket most divat ültetni, mert a zsidók mindent kihasználnak. Persze az igazi gádorosi bor nem ott terem. És ma már nem is nevetünk akkorákat.
Emlékszik az Ilka néni nevetésére. Néha úgy hangzott, mint valami kockodácsolás. Maga ismerte.
Az ember nem állhat, hogy vele ne kacagjon.
Bizony, Francika. Így nevettünk magukon is. Magán is Irénen.
Nagy színház volt az akkoriban. Egész éjszaka fennültünk a lugasban, és kacagtunk. Sajnálhatja, hogy nem volt ott.
Gizi még most is kacagott.
Jaj, mennem kell, mondta aztán visszakomolyodva. Az urammal vagyok itt, szegény öregem reumás. Már vár a forrásnál.
Maga meddig lesz itt?
Remélem, látjuk még. Az uram boldog lesz, sokat emlegeti magát. Együtt fogunk ebédelni. Hát addig Isten vele, a viszontlátásra.
Baba, búcsúzz el te is.
A nagy melák szőke lány pukedlit vágott. A sétány mentén néhány rózsatő állt. A virágok illata halkan harcolt a forrás kémbűzével.